Sok szeretettel köszöntjük minden kedves hallgatónkat a Katpol Kávéház soron következő 103. adásában. Itt van velem Enz.
Üdvözlök mindenkit.
Meg nem igen, 83 vagyok, szokás szerint. Volt már egy adás, a 64. amiben kifejezetten a viking tematikával foglalkoztunk a hát nagyon fantáziadús Vikingek című sorozat kapcsán, és most megint megragadjuk az alkalmat, hogy hát ha nem is teljesen ugyanezzel a tematikával foglalkozunk, de valami nagyon hasonlóval, a The Last Kingdom, azaz az utolsó királyság című sorozat kapcsán, amely hát ugye egy történelmi kosztümös dráma, tehát elég evidens módon adja magát a dolog, hogy ebben a podcastban ugye tematikáját tekintve ezzel érdemes foglalkozni. Azért nem mondom azt, hogy teljesen ugyanaz a feldolgozott téma, mint a vikingekben, mert vannak vikingek nagyon szép számmal, de nem ők a központi szereplők.
Ez alapvetően az angol száz szempontból mutatja be, nem is véletlen, hiszen egy regény folyamon alapul, amit Bernard Cornwell szerzett. Róla tudni kell egyébként, hogy a főszereplő Uhtred egyik leszármazottja, tehát nem véletlen, hogy őt állítja a középpontba. Egyébként némi megkedvelhető történelmi hitelességgel, mivel az az apró szerencsétlen történelmi helyzet állt elő, hogy Uhtred 100 évvel később, mint az események zajlottak. Így némi időutazás hajtott végre. Azt így, hogy Bebbanburg-nek volt ő az ura, ami egy nagyon fontos erődítés volt akkoriban a Northumbriai, ez az egyik angolszász királyság, és Skócia határán. És az ő történetét mutatja be igazából egy, hát egy kicsit áthelyezve meg, kicsit más csinált, mint a valóságban. A valóságban már dánok vagy vikingek ellen nem nagyon harcolt, hanem leginkább csak skótok ellen, ami mondjuk meg is jelenik a sorozatban, de alapvetően azért nem ez a fókusz, hanem az ország egyesítés. De hát nyilvánvalóan azért ezt el lehet nézni, egy ilyen írói szabadságot. Nagyon szeretett volna írni erről a híres ősiről, és fontosabb, lényegesebb korba akarta őt helyezni, mert bár történtek azért nagy dolgok itt az ezredik év környékén is Angliában.
Hát igen.
De nyilvánvaló, hogy azért nagyon fontos nimbusza van. Ha történelmileg nem is, de manapság már azért eléggé ismertek és kutatottak ennek az időszaknak a történései. És nem véletlen, hogy a Vikingek című sorozat is viking szempontból ebben az időszakban játszódott.
És ugye ez egy elég hosszú regénysorozat, mert itt 11.
Azt hiszem.
És ugye neked már, ugye mondtad, volt szerencséd az első,
hiszen ami kijött magyarul, 8 vagy 9 könyvet vettem meg. Mm. Hát egyébként magyarul ezek elérhetőek, ezek a könyvek, és kifejezetten a sorozat sikere hatására adták ki őket.
Mm. Jó, mert csak ugye én csak a sorozatot ismerem, a könyveket nem.
A de könyveket még én sem olvastam, de már megvettem, úgyhogy ez már egy lépés az olvasás irányába.
Igen, tehát egy elég terjedelmes regény sorozaton alapul. Hát itt aztán bőven volt alapanyag, nem úgy, mint a Trónok harca esetében, tehát itt volt miből dolgozni, és hát dolgoztak is.
Egyébként azt hiszem, a szerző a gyerekkorában hallgatta ezeket a történeteket, és ez inspirálta arra, hogy írjon erről a témáról. Ha az elején kezdjük a történetet, mint az angol szigetek, ugye ott először a rómaiak érkeztek, mint külső hódító, és ez olyan sikerült, hogy teljesen romanizálták is az ottani kelta lakosságot egyébként ott a évszázadok folyamán. Hát aztán jött a Róma kivonulása innen, mert hogy a birodalom már nem tudta fenntartani a jelenlétét a brit szigeteken. Itt a Hadrianus falát is ugye kénytelenek voltak feladni. A keltáknak ebből az időszakból származik az Arthur legendakör egyébként. Szóval meg kell mondani, hogy itt elég hamar anarchia következett be a brit szigeteken. Főleg miután megérkeztek a szászok, akikből aztán az angol szászok lettek. Hát némi tömeges genocidium és hasonlók után, tehát hogy nem egy békés asszimilációról beszélünk, hanem volt ez a Vortigern nevezetű királya a britonoknak igazából.
Hát vagy legalábbis annak egy része úgy kent.
Mindenesetre egy részét uralta ennek a, és akkor ő behívta ezeket a szászokat, hogy micsoda olyan remek ötlet lenne. Hát nem volt az. Spoiler alert. Gyakorlatilag Anglia keleti részén kiirtották a keltákat, akik aztán így visszaszorultak Cornwallba, Walesbe és Skóciába. A mai napig ugye az ott élő népek igazából az eredeti angolok. Ez egy ilyen sajátos fordulata a történelemnek.
Ugye egyrészt ugye, jó, Vortigern konkrétan zsoldosokat hívott, mert szükség lett volna rájuk ilyen kalózok ellen, meg rivális helyi királyok ellen. Ami a szászokat illeti, mondjuk azért annyit érdemes megegyezni, mert ennek jelentősége lesz a későbbiekben is, hogy amikor római fennhatóság még létezett Britanniában, szászok már éltek ott és települtek be, már évszázadok alatt, tehát mondjuk a második századtól. Igazából a mai fogalmaink szerint a szászoknak egy nagy része az ilyen gazdasági bevándorló volt, vagy hát pontosabban telepes, inkább azt mondom. Ugye egy részük az úgy békés szándékkal érkezett, de hát sokan meg úgy érkeztek, mint...
Hogyha egy ilyen aktuál politikai kiszólást akarnánk tenni, akkor mondhatnánk, hogy a tömeges migrációval volt a probléma.
Hát itt tömeges migráció történt definíció szerint, és hát a szászok egy része úgy érkezett, mint zsoldos, kalóz, meg egyáltalán saját indítatásból gódító, megfosztogató. Ez már évszázadokkal azelőtt elkezdődött, hogy a római uralom összeomlott, és azt azért tudjuk, hogy amikor a nyugat-római birodalom összeomlott, az lényegében sok vidéken, igazából egy társadalmi katasztrófát okozott, most ezt szerintem nem kell szépíteni, hanem is közvetlenül, de mondjuk hosszú távú következményeként, és ez az összeomlás, ez sehol nem volt olyan drasztikus, mint Britanniában. Tehát összeomlott a teljes kereskedelem, a pénzgazdálkodás.
Hát ráadásul ugye Britannia nem is volt egy gazdag provincia korábban sem, hát ugye mi volt ott, tehát hogy... problémás angolok, vagy akkor még kelták, és fa, tehát gyakorlatilag így nem nagyon hát, volt ott érték.
Hát ilyen tűzeg, meg ilyesmi, tehát az most...
Szóval az egész igazából egy ilyen presztízs hódítás volt a rómaiaknak, mert gazdasági okokat nem nagyon lehet felfedezni mögöttem. Ugye az is problémát jelentett, hogy ez a mocsaras erdős Anglia nem igazán volt alkalmas arra a római életvitelre, amit ugye ők megszoktak, tehát ez a városi alapú társadalom. Volt néhány nagyváros, amit létrehoztak, ugye mondjuk Londinium, a mai London, meg egy-két ilyen telep, de hát ugye alapvetően a társadalom nagy része azért továbbra is vidéki maradt, és nem történt meg az urbanizáció, mondjuk megtörtént Itáliában például.
Igen, és aztán arról se lehet beszélni, hogy lett volna valamiféle komolyabb konszolidáció ezen a téren, mert most akkor azt vesszük, csak hogy felvegyem a fonalat, hogy az a korszak, amikor a sorozat kezdődik, meg nagy rész játszódik, tehát időszámítás szerinti 9. század közepe, eleje, ugye a vikingek megjelenésének az ideje, hát addigra lényegében annyi történik a Brit-szigeten, egyelőre beszéljünk a Brit-szigetről, mert most hagyjuk Írországot, meg a többi. Ugye létezik 7 királyság, de ezek igazából állandó hatalmi központ nélküli, hát nem is mondom, meg, hogy államok.
Meg eleve igazából nem is beszélhetünk olyan értelemben királyságról, mint hogy monarchia. Alapvetően ez úgy nézett ki Angliában, miután ez a társadalmi összeomlás megtörtént, és hát... ugye.
Történtek dolgok.
Igen, gyakorlatilag ezek a mindenféle beérkező száz törzsfőrökök azon a területen tudtak uralkodni, amit úgy még a katonáikkal el tudtak érni. Gyakorlatilag nem jött létre egy ilyen egységes rendező elv, hanem egy ilyen nagyon sajátos anarchia alakult ki, ahol ugye egy-egy király, idézőjeles király, így kis területeket uralt, mert hát most mindegyiknek volt néhány tucat embere, és ennyit tudott ellenőrizni.
Igen, szóval nem úgy képzeljük a királyt, hogy ilyen palást, meg
hát
joga.
Nem úgy, ahogy Arthur királyt ábrázolják, az egészen bizonyos, tehát hogy... Ezek alapvetően ilyen rönkvárakban élő néhány tucat harcost mozgósítani tudó emberek voltak gyakorlatilag. Hát ugye eleve ebben az időszakban nagyon kis hadseregek voltak egyébként, mondjuk így a 5., 6., 7. században. Ugye még Nagy Károlyról is voltak olyan feljegyzések, egyik csatában meghalt 50 lovag, és ez mekkora hatalmas csapás volt a hadsereg számára.
Tehát, hogy... Sőt, a 9. században volt egy incidens, amikor 400 vikingből álló sereg megütközött a frank fősereggel és megverte. Tehát a számarányokat azért lássuk.
Tehát, ja, de akinek néhány tucat embere volt, az már gyakorlatilag egy ilyen kvázi hadúrként tudott uralkodni. Ez nem a mai értelemben vett király, és ezek a királyságok úgy jöttek létre, hogy hát ezek a nagyobb hatalmú hadurak összefogtak, és egy-egy ilyen úgymond királyságnak általában 3-4 vagy még több királya volt, aminek nyilván az a praktikus oka is volt, hogy ha az egyik elment harcolni, mert épp valaki betölt a területre, akkor ne az legyen, hogy nincs otthon senki, és besétál a másik ellenség. Tehát, hogy egy ilyen sajátos feladatmegosztás volt, és igazából nem emelkedtek ki olyan királyok, mint ma a királyként gondolnánk, hanem gyakorlatilag ilyen talán törzsszövetségnek lehetne ezeket hívni szerintem leginkább.
Hát ilyen klánszövetség, törzsszövetség, igen.
Ami még fontos fejlemény volt egyébként, mire a viking hódítás megkezdődött, hogy megtérítették a szászokat.
Igen.
Ugye ők eredetileg, hát gyakorlatilag ugyanazt a északi hitet követték, mint a későbbi vikingek, csak Odint Votánnak hívták meg a satöbbi. Aki ebből akar merülni, az nézze meg, hogy milyen SS hadosztály nevek voltak, mert szinte mindegyikhez. Vagy olvass el a Nibelungok gyűrűjét, ott is ugye
igen,
nagyjából ezeknek megfeleltethetők. Másabbak voltak picit a nevek, de ugyanaz volt a lényeg, és hát gyakorlatilag ezeket megtérítették. Ami sajátossága volt, hogy az előzött kelták voltak azok, akiknek a papjai ott helyi erőfeszítéssel sikeresen megtérítették az uralkodó réteget.
De nem erőszakkal.
Nem erőszakkal.
Ez nem erőszakkal történt.
Hát, és nyilván egy legyőzött nép nehezen tud erőszakkal téríteni.
Félreértések elkerülése véget, igen. Hát a 7. század végére egyetlen pogány király, idézőjelben király sem marad, tehát mind megtér, és addigra a lakosság is tömegesen tér át.
És egyébként a brit szigetnek az elszigeteltséget jól mutatja, hogy a 6. században született egy nagyon fontos krónikája a ottani keltáknak gyakorlatilag, ami hát ugye arról értekezik még, hogy hát itt a Frankföldön, ami már akkor Frankföld volt igazából, ott a római birodalom még mindig létezik. Tehát, hogy
hát
mondták, hogy a tengeren túl terül el Róma földje, ami ugye azért már egy 100 éve nem volt teljesen így.
És előáll egy olyan helyzet 800-as években, hogy hát léteznek ezek a úgymond királyságok úgy, ahogy, és hát egy bizonyos szinten képesek a fegyveres önvédelemre, de azért nagyon sokat ne gondoljunk. És hát szerencsétlenségükre, illetve a vikingek szerencséjére, hát ilyen több történelmi folyamat és tényező összjátéka miatt ugye a vikingek megjelennek, mint egy olyan hatalmi tényező, ami egész Európában, igaz, ismert Európában érezteti a hatását.
És ebben az időszakban egyébként Európában volt is egy ilyen nagyon erős világvége hangulat. Nem csak a vikingek miatt, de hát a magyarok is. Ugye ebben az időszakban fosztogattuk a kalandozásaik során, idézőjelben a művelt keresztény Európát, úgyhogy hát gyakorlatilag egymást érték a csapások Európában. Arra nem is lesz, mondjuk a muszlimok is betöltek délről.
Hát persze, hát a ugye 7. század, ez kicsit olyan szaktörténelmi téma, de elemeire hullanak a régi kereskedelmi kapcsolatok, mert a kalifátus megjelenik, ugye elfoglal hatalmas területeket. Régi kereskedelmi útvonalak így teljesen
lehanyatlanak,
jelentőségük elveszik. Például ugye megjelenik, és ez a vikingek meg a sztori szempontjából fontos, megjelenik egy új kereskedelmi útvonal, ami addig nem volt olyan jelentős, ez a ugye a Baltikumot, a mai Dániát, Észak-Németországot, meg Angliát és a mondjuk a mai Hollandiát, illetve ezeket a településeket összekötő kereskedelmi útvonal.
Hát az a későbbi Hanza gyakorlatilag.
Hát igen, ami később, igen. És hát a vikingek ugye egyrészt ebbe vettek részt, meg ezt sápolták le, mint kalózok. És hát ez egy bővülő, gyümölcsöző kereskedelmi kapcsolatrendszer volt, és a vikingek erre úgy ráépültek. És azt is említsük meg, hogy hát ugye Nagy Károly, ugye most egy bővebben nem kell gondolom beszélni róla, ki volt, szintén a mai Németország területén, de ugye a korabeli szászokat, frízeket meghódítja.
A original szászokról egy érdekesség, hogy Németországban azért van ennyi rohadt sok szászország. Tehát kettő egészen biztosan van.
A többi fél.
De gyakorlatilag azért, mert eredetileg a szászok szállás területe az ott volt a tenger mellett. És aztán, mivel őket áttérítették keresztény hitre, ezért gyakorlatilag bármelyik területet ellenőrzés alá akarták vonni az ott élő. Hát germánok és szlávok éltek ott vegyesen. Az ott élő népektől akkor mindig oda áttelepítették a szászokat, hogy ott majd a helyieket ők áttérítik. és hát a többszöri áttelepítést éltek meg a szászok, mint egy nép, tehát folyamatosan dél-kelet felé telepítették őket. Ezért van az, hogy a mostani Szászország meg az eredetik között azért van egy rohadt nagy gap.
Igen, ugye a szászok elterjedése vagy jelenléte Németországban térképen ábrázolva olyan, mint hogyha valaki egy ilyen pemzlivel így csapkodott volna.
Tehát körülbelül.
Össze-vissza, igen. És ugye ezeket a népeket behódoltatja hát a Frank Birodalom, Nagy Károly, de ugye az ő tengeri tevékenységüket, addigi jelenlétüket nem pótolja ki a Frank Birodalom, és ezért hatalmi üres terek keletkeznek így a északi tengeren, és a vikingek így boldogan megjelennek, és mindjárt pozíciókat szereznek.
Ez fontos megjegyezni, hogy amit vikingnek hívunk, az igazából egy foglalkozást jelöl. A viking az egy tengeri rabló igazából, ezt jelenti a fogalom. Olyan viking nép nem létezett, mert igazából minden tengeren élő nép vikingkedett, csak nem feltétlenül hívták így a tevékenységet.
Igen.
De az alapvetően ez a kalózkodó, fosztogató, rabló tevékenységet és az esztűző embert jelöli a viking. Az angolok következetesen dánoknak hívták őket, gyakorlatilag ez a nevük is terjedt el, ugye Danelaw-nak hívták azt a területet, amit a vikingek ellenőrzésük alá vontak, és ott egyébként a beszedett adót pedig Dane-geldnek hívták.
Igen, ezt egy kicsit érdemes szétszálazni, mert ugye Skandinávia az kulturálisan ekkor már nagyrészt elkülönül a mondjuk a mai észak-német területektől, meg ugye a belső orosz területektől, és ekkor még a dán nyelvet beszéli egész Skandinávia, most ugye finneket hagyjuk. Tehát azért nevezték őket dánoknak, mert dán nyelven beszélnek. Ez nem egy származás jelöl, mert ez ilyen nyelvtörténeti kategória a dán, de egyébként pontos, mert ugye tényleg dánul beszéltek a vikingek, ez tény. Hát igen, a viking szó, hát most ezt megint lehetne úgy hasogatni így a szőrszálat, de hát a legtöbb magyarázat szerint is csak a, ugye a fjord között élő, tehát valami ilyesmit jelöl, ugye egyrészt egy lakó területet jelöl, egy életformát, meg egy tevékenységet, egy, most mondhatnánk azt, hogy hivatást, tehát mondjuk.
Hát mint ahogy a legtöbb szó, amit használnak, többször jelentés módosuláson ment keresztül.
Igen. Tehát a vikingek, most a köznapi fogalmai szerint nem egy nemzet, nem egy nép, meg nem is egy közös származás, tehát nem ezt jelenti. Ahogy mondtuk, tehát fontos szereplők ebben a sorozatban, de nem a főszereplők.
Igen, és ugye még visszatérve itt a vikingek megjelenésére, mert csak közbevetettem. Ők ugye, hát korábban ott a balti tenger partján fosztogattak, mondjuk úgy, hogy azért nem voltak túl nekincsek. Tehát azért ott a akkori lettektől, mert nem tudom akkor, hogy hívták őket, mindenféle törzsek voltak ott, meg ezek, tehát hogy meg a finnektől azért gondolhatjuk, hogy most ott ők nem nagyon tudtak mit elvenni.
Hát ugye a mai Svédország területén élő vikingek jellemzően kelet felé terjeszkedtek idézőjelbe, vagy hát jártak el, igen.
Fürkésztek és portyáztak.
Fürkésztek, portyáztak, mondjuk az tény, hogy alapvetően ők kereskedtek, tehát ők nem lerabolni mentek, most így objektíve, hanem ők tényleg kereskedni mentek, ugye a úgymond Bizáncon idézőjelbe, meg az úgynevezett Magna Bulgáriával, meg a többi ilyen kazároktól kezdve mindenki, hát, aki terjedtek.
Ugye azt látni kell, hogy ez a fajta fosztogató életforma, ez nem egy állandó dolog volt, tehát hogy
igen.
Senki se kizárólag abból élt, hanem nyilván mellette amennyire tudtak, földet műveltek, amennyire tudtak, haláztak, amennyire tudtak, kereskedtek.
Persze, hát a vikingek nem hivatásos kalózok voltak, meg nem hivatásos harcosok. Később, de ez ugye már jóval később történik, ugye a dán királyság területén voltak viking zsoldos seregek, amiket tényleg már vizettek rendszeresen, meg tényleg ők hivatásszerűen zsoldoskodtak, de ez később történt és korlátozott mértékben.
Ez a jomsviking, meg ezekre gondolsz.
Igen, a jomsviking, igen, ami mondjuk ez is kicsit kérdéses, hogy ebből pontosan mennyi volt igaz a krónikák alapján.
Hát, de most szerintem ez az egész viking időszakra egyébként egy nagy kérdőjel, hogy nagyon sok mindent leírnak. De ezek jelentős részét később jegyezték fel, és nem 20 évvel, hanem mondjuk 100-200 évvel később. Igen. Tehát, hogy sok esetben azért némi fantázia és szóbeszéd is kiegészíti azt, ami ténylegesen megtörténhetett.
Igen, és ugye azok a vikingek, akik itt boldogították a kelet-angliai, meg dél-angliai szászokat, azok jellemzően ugye ilyen jüt, meg száz származásúak, meg fríz, amennyire földrajzilag ezeket a fogalmakat be lehet azonosítani.
Ezért mondják a mai napig, hogy fríz, amikor valakinek meg kell állnia.
Igen, tehát a mai Hollandia, Németország, meg Dánia területéről mentek át oda, azok a vikingek pedig, akik hát ugye Észak-Nyugat-Anglia, meg Skócia, Feröel-szigetek, Izland, Írország, ők meg Norvégiából. Ők egyébként eléggé elkülönültek, mert azért földrajzilag látszik, azért Norvégia, meg ezek a területek azért messze is vannak. És mondjuk...
Hát ez a kulturális szétválás is megkezdődik aztán lassan, mert igen, ők egyébként egy ilyen északi közös kultúrát képviseltek korábban, tehát nem volt nagyon elkülönülés, inkább ilyen törzsi alapú volt. És hát aztán ez a nyelv, kultúra, stb. Elkezdett elkülönülni, ahogy teltek az évszázadok, és ugye másfelé indultak el. Aztán létrejöttek ilyen kiváló csoportok, mármint nem úgy, hogy nagyszerűek, hanem hogy kiváltak ebből az egész északi...
Disszidens
csoportok, mint mondjuk a normannok, akikről egyébként külön is lehetne beszélni, mert ők is nagyon érdekesek voltak. Ugye Normandia urai lettek először, onnan aztán később Angliát meghódították. Ezzel zárt le a Hódító Vilmos, akit előtte a kevésbé szép Fattyú Vilmos becenéven is ismertek.
Igen, tehát nekik tartósan sikerült az, ami korábban a vikingeknek, hát legfeljebb időszakosan sikerült.
Így van, és ugye Dél-Itáliában is gyakorlatilag ők foglalták el azt a területet a muszlimoktól, akik korábban oda bejutottak, és Szicíliát, és aztán később a keresztes hadjáratban is egyébként kitüntették magukat. És nyilván ugye még akkor nem beszéltünk a varégokról, akik keletre mentek, és akikből ugye a hőshonvédő ukrán katonák lettek a mai napra.
Igen, igen, akik mai napig ilyen hajóégetés formájában temetkeznek.
Igen, és mai napig érzik az árja vért szemben ugye a szláv ork hordáknak a befolyásával.
Igen, az elmongolosított ingliai horda, igen.
Nem, tehát, hogy látjuk, hogy eléggé változatos leszármazásai vannak a vikingeknek Európa szerte.
Igen.
Aztán még ugye a úgymond Bizáncban is remekeltek, hiszen ők voltak a Varéggárda nevezetű zsoldosok, ami szemben máshol lal azért jól működött, mert ott tényleg nem volt nekik ilyen hatalmi bázisuk, vagy bármi egyéb, tehát csak a császárhoz voltak hűségesek, és hát mindig kitüntették magukat általában a harcban, mint kemény harcosok.
Igen. És a vikingek megtalálták a hajóikban azt az eszközt, ami végben egy ilyen csoda fegyver volt, mint a mongoloknak a ló, mert olyan elképzelhetetlen...
Szerintem a mongol csoda fegyver inkább a kompozitív volt.
A lovaik is gyorsak voltak, meg kicsik és igénytelenek. Igen, erről az ős magyarok is sokat tudtak.
Erről Jászlóttal is beszélt, nem?
Igen.
Bejöttek a görbelábú magyarok, igénytel a lovaik, ahogy mondott egyszer ez a jó ember.
Igen, hát ugye a... Ahogy az ősmagyarok, meg a mongolok, meg a többi sztyeppei népek ilyen marha nagy sebességgel tudtak mozogni a lovaikon, ezek a későbbi hosszú hajók, meg a korábbi verzióikon olyan elképzelhetetlen előnyt jelentett az, hogy valaki a tengeren mozog, tehát annyival gyorsabb, annyival váratlanabb, mint akkor a szárazföldön mozogni bárhová, különösen Britanniában, ahol
Hát ami valami, egy ilyen mocsaras, hát, erdős...
Hát valami maradványai biztos megmaradtak a római utaknak, de azért alapvetően nem nagyon lehetett úgy mozogni, úgy hatékonyan, és ez, hogy meg tud jelenni akár egy pár hajóból álló különítmény, és így teljesen váratlanul ugye lecsap itt-ott, meg odébb megy, ezeknek a királyságoknak erre nem volt válasza. Tehát,
de még ugye a elvileg fejlettebb Európának sem.
Nem. Tehát se a frankoknak.
Többször bucera verték a frankokat is, meg kifosztották Rómát, tehát hogy azért látjuk, hogy ez egy sikeres harcmodor volt. És nyilván ugye a vikingeknek nem voltak utánpótlási vonalaik se, tehát ott se kellett tartani, hogy nem lesz elég, mert hát amit kellett, az helyben ugye tudtak rekvirálni.
Igen. És persze, hogyha úgy jött a helyzet, akkor azt mondták magukról, hogy valójában ők kereskednek. Tehát ugye általában a vikingek akkor vállaltak fel harcot, hogyha valami tényleg úgy reális esélyt láttak a sikerre.
Hát meg alapvetően a saját szabályaik szerint harcoltak. Tehát hogy ez a fajta európai harcmodor, ami ugye ekkoriban teljes egészében a vazallusokra, meg az általuk kiállított katonákra, ezek egybehívására, és akkor a nagysereg elindul valahova. Hát mire ezt megcsinálták, a vikingek már 15 faluval arrébb jártak.
Persze. Hát, hogy...
De alapvetően egyszerűbb dolgok volt ezzel a fosztogatással.
Igen, és tehát senkire gondolja azt, hogy ezekben a idézőjelben államokban lehetőség volt arra, hogy ilyen állandó helyőrségek állomáshozzanak össze-vissza így. Ilyen szervezeti formák nem léteztek, nem voltak.
Hát, alapvetően a parasztok katonáskodtak, és őket ha fegyverbe tartod, akkor nem lesz mit enni. Tehát,
hát, persze van egy fegyveres kísérete a úgynevezett királynak, de hát az mindig úton van vele, és az nem lehet.
Hát meg az néhány tucat ember. Tehát, hogy, akit ugye te el tudsz etetni, mint király, te azért vagy király, mert neked rohadt sok terményed van, és tudod őket etetni.
Igen. És ezért volt egyébként az is, hogy ugye az egyik oka, hogy mindig úton voltak ezek a királyok a kísérletükkel, az az volt, mert hogy igazából az elszállásolás, meg az étkeztetés jelentette az adózásnak a fő forrását, mert nem pénzbe adóztak, mert nem is volt pénzgazdálkodás. Tehát ilyen...
Nem volt áruforgalom, mire a pénzt nagyon be tudtad váltani.
Semmi.
Egyébként a kezdetleges magyar állam is így működött még Szent István korában is később, tehát az is egy ilyen vándorló udvartartás volt. Hát nyilván egy olyan gyakorlatilag üres területen, ahol akkor települtek le, ott néhány évtized, de ott még nem volt jelentősen hát, kialakult infrastruktúra.
Nyilván nem, persze. És a másik tényező, ami a vikingeket segítette a többi mellett, hogy ez a hét királyság, ami létrejött, ez egy olyan hatalmi egyensúlyt jelentett, ami egy ilyen tartós széttagoltságot eredményezett, tehát egyik királyságnak se volt lehetősége arra, hogy tartósan a többi felé kerekedjen. Ami ideiglenesen megtörténhetett, mert erre voltak példák, hogy mondjuk van egy olyan agresszív, meg hozzáértő király, aki mondjuk így buszira ver két szomszédos királyságot, és akkor amíg élt, addig...
Adót fizettek neki.
És akkor, de aztán jött egy másik, aki szelebburdibb, és akkor elveszett minden megint. Tehát itt nem hát, lehetett...
Igen, ráadásul ugye, mivel több királyi vérvonal volt, ezért állandósultak a belharcok is nyilvánvaló, tehát hogy kikerül a trónra, meg ki, hogy uralkodik. Ez a rendszer nekem nagy hátulütője volt, ugye ezt Diocletianus is megtapasztalta, akkor kitalálta, hogy milyen lesz az a tetrarchia. Csak aztán pont azok haltak, akiknek nem kellett volna, és egy ilyen egész hatalmi válságba, és aztán polgárháborúba torkolt ez a tetrarchia, de hát papíron jó ötletnek
tűnt. Ez ötlet jó, persze. Igen. Meg hát objektíve nyilván egyetlen technikai szervezeti feltételei nem léteztek ekkor még annak, hogy valaki egyesítse Angliát. Még a viking hódítások előtt sem volt rá úgy objektíve lehetősége, ugye ez volt a kora középkornak a valósága, és amikor úgy jelennek meg a vikingek az angol szigeten, vagy a brit szigeten, hogy már nem csak fosztogatni jönnek, ami korábban, tehát mondjuk a 700-as évektől már elkezdődik.
Hát, ugye a legelső, amit így fejeztek, az a Lindisfarne nevezetű kolostornak a kifostása, ami ilyen helyi szent hely volt akkoriban.
Igen. De aztán eljön az, ami a 830-as évektől, az a pont, hogy a vikingek már nem csak ideiglenesen jönnek, hanem ugye elkezdenek áttelelni, erődítményeket építenek, és hát már azzal a szándékkal jönnek, hogy ők úgy szeretnének adót szedni például meg.
Ja, és ez az, amit aztán a Ragnar mondájához kapcsol az egész történetírás, amit a korábbi feljegyzések, hogy ugye volt ez a Ragnar nevezetű viking hadúr, akit aztán a northumbriai Ella király az hát csúnya módon meggyilkolt.
Igen.
És erre felkerekedtek a fiai, akik rohadt sokan voltak, és a nagy pogány hadsereg, így hívták ezt, megérkezett. Gyakorlatilag az ő összes összeadott emberük együttesen megérkezett, és letarolták ott Northumbriát, aztán Mercyából kiasítottak egy nagy szeletet, és akkor East Angliát is elfoglalták.
Hát a vikingeknek, most ha csak a harcmodulukat nézzük, nem volt technológiai vagy szervezeti fölényük különösebben. Itt nem arról van szó, hogy most a viking pajzsok meg kardok azok sokkal jobbak lettek volna, mint a szászoké, meg a szászok is ismerték a pajzsfalat. Ezek egy spanyol viasz kategóriák, csak hát...
Nyilván ugye maguk a szászok is szászok voltak, tehát hogy mind a kettő ugyanazt a fajta gyalogos harcmodort preferálta, ami jellemzője volt azoknak a germán törzseknek. A lovasság az korlátozott mértékben eleve, ugye hát nyilván a lótartás egy ilyen visszafejlett gazdaságban, ez eleve egy nagyon költséges dolog. Hát csak a felső nemesség meg a király engedhette meg magának, hogy lovai legyenek, és hát nyilván elég korlátozott volt a lovasság szerepe a harctéren. Vettek részt csatákban, de eltörpült a számuk egyébként mondjuk a gyalogos katonákhoz képest, és ez a gyalogos harcmodornak az alapja azok a haszkár harcosok voltak. És aztán ugye ez volt az, ami végül teljesen alul maradt a norman lovagi nehéz lovas harcmodorral szemben Hastingsnál 1066-ban. De ebben az időszakban mind a két fél gyakorlatilag ugyanezzel a gyalogos alapú és hasonló pajzsfal taktikával harcolt.
Igen. Ez ugye így néhány év alatt, tehát ilyen 867-89 időszakában tényleg így több angol száz királyságot egyszerűen csak így legyalogolnak lényegében a vikingek. Nem kés a bajban, stílusban azért sikerül, és hát teljesen váratlan módon megjelennek, felderítés végeznek, felmérik az erőviszonyokat, és hát ez egy olyan előny, amivel nem tud versenyezni ez a sok kis királyság.
Hát ráadásul ugye nagyon kevés erődítés volt ezeken a helyeken, tehát hogy aztán később kezdték már el Alfred meg az őrökösei ott Wessexben, hogy erődítéseket építettek a part mentén, meg belterületeken is. Megakadályozták, hogy a vikingek szabadon járkáljanak, de hát itt ugye Angliát nem úgy kell elképzelni, mint hogy ma kinéz, hanem hát rohadt sok mocsár volt. Például ugye ma York az ugye nem egy tengerparti város, akkoriban az volt. Tehát azért látjuk, hogy, hogy azért hogy megváltoztak a dolgok, ugye a folyók szabályozatlanok voltak, hatalmas erdőségek terültek el, tehát ott olyan könnyedén el tudtak kerülni minden figyelmet, és aztán lecsapni a megfelelő helyen, hogy ezek a királyságok nem igazán tudtak ezzel ellen felvenni a harcot. Hiába váltak ugye hasonló szinten, meg hasonló taktikával, egyszerűen stratégiai szinten viszont a vikingek voltak előnyben, annak köszönhetően, hogy ők a folyókat sokkal jobban használták például.
Hát meg a vikingek ugye többféle hajót építettek és hatékonyak használták, de hát az angol szászoknak legalábbis itt úgy nem volt ez az erőssége, tehát nem.
Hát nem ismerték ezeket a sehogy. Longship, ugye így hívják, most hogy magyarul, hogy mondják
hát ezt. Hosszú hajó, később sárkányhajó, meg ugye voltak a korábbi verziók, amik nem olyan kecsesek, meg gyorsak, de azért angol szászokhoz képest az is egy...
Egyrészt gyors volt, másrészt ugye nagyon sekély vízben is lehetett használni, pont amiatt, hogy nem volt merülése. Egy mély merülésű hajó. Ennek köszönhetően nagyon sok helyre eljutottak, ahol az angol szászok.
Hát másrészt talán még a harcmodorról annyit, hogy szokták mondani, hogy a víz is kitölti a rendelkezésére álló teret. Hát a vikingek is azt csinálták, hogy hát egy viking sereg idézőjelbe, vagy egy csapat, hát az egy arra ment, amerre a siker várható, és hogyha mondjuk elmentek Kelet-Angliába, és ott nem jött be a vállalkozás, akkor összepakolták a cuccukat, és akkor átmentek mondjuk a Szajnára, vagy átmentek a Rajnára, vagy le a Atlanti utcán mentén, és akkor...
nyilván ebben ugye ez a megosztottság nagy segítségükre volt, mert hát East-Anglia király hülye lett volna üldözni őket, miután kitakarodtak a területéről, inkább örült a fejének és hazament.
Hát igen, voltak ilyen több éves időszakok ugye a angol szász történelemben, hogy mondjuk valamelyik király hogy összekapta magát és hogy oda csapott a vikingeknek sikeresen, és akkor a évekig nem jöttek a vikingek, mert csak elmentek másfele. Nem szenvedtek vereséget, ez nem azt jelentette, csak hát kivárták a következő ideális alkalmat, vagy amikor már máshol nem volt olyan lehetőség, és akkor visszajöttek.
Hát, alapvetően egészen más típusú harcmódot folytattak, mint ami az angol szászok hozzászoktak. Hát nyilván őket a több évszázados egymás közötti torzsalkodás volt az, ami harcra szoktatta, és az ugye olyan volt, hogy nem tudom, elfoglaltál egy erősséget, és akkor örültél magadnak, hogy te vagy olyan.
Most abban már nem megyek bele, hogy fel lehet hozni ezeket az érveket is, hogy túlnépesedés volt. Klímaváltozás, ugye? Ezek is ugye elősegítették ezeket a dolgokat, említés szintjén azért tudni kell róluk, és hogy rátérjek annyiban a cselekményre, hogy elhelyezzük időbe a sorozat cselekményét, hogy amikor a történet elkezdődik, az történetesen már Alfred uralkodása.
Egész pontosan hát, a legelején még van egy jelenet, amikor Bebenbört elfoglalják,
igen.
Akkor még ugye nem Alfred a király.
Hát az első angol szász király a sok közül, akit huzamosabb ideig szerepelni látunk, cselekedni látunk, az Alfred.
Hát ő egyik fontos szereplője az első három évadnak talán?
Igen, mert a harmadik évadban ugye elhalálozik.
Spoiler alert.
Igen, spoiler alert, meghalt, igen. Egyébként nem voltak hosszú életűek általában ezek a királyok. Hát. Itt sem, meg máshol se azért. A születéskor vállalható élettartam amúgy is alacsony volt, de még a királyoké is.
Hát, ráadásul ugye rájött az, hogy háborúzni kellett elég sokat, ami mondjuk úgy, hogy ártalmas tevékenység az egészségre.
Ahogy mutattunk rá, ezek a királyságok egymással is állandóan háborúztak, mert ugye újra és újra bizonyítani kellett, hogy most a királynak a hatalma szivárd, és megódolnak neki.
Hát meg nyilván ugye ilyen állandó határviták voltak, meg ilyenek, ilyen. Persze ez ugye megszokható
hát,
ilyenkor. Meg,
hát igazából a határok nem is voltak a mai elképzelésünk szerint, tehát ilyen képlékeny volt minden ugye, a királyságok között, és hát ugye Alfred most nagyon erőltetett lehet hasonlat, de olyasmi az angoloknak, mint ilyen nem tudom, István vagy negyedik Béla nekünk. Meg.
De mondjuk ez egy elég új keletű dolog egyébként, tehát hogy azért Alfred nagyon sokáig a történelmi emlékezetben nem volt jelen. Nem, őt egyébként csak később fedezték fel, ahogy erről az időszakról elkezdtek több tudást szerezni.
És gondolom, hogy ezzel arra is akarsz utalni, hogy mikor így ilyen romantikus kép alakult ki a...
Hát gyakorlatilag ugye arra az időszakra tehető egy ilyen Alfred kultusz megjelenése, amikor a nemzetépítés elkezdődött Angliába is. Mert előtte azért, mondjuk úgy, hogy a Buditó Vilmos előtti időszak azért kicsit a múlt homályába veszett ott Angliában, mert voltak olyan feljegyzések, emlékezetben nagyon volt ez benne. Ugye csak annyi, hogy volt egy ilyen hosszú anarchia-szerű időszak, ugye erre aztán normannok pontot tettek a végére.
Történtek dolgok, és aztán jöttek a normannok.
Igen, hát másabb szereplő abból a szempontból, hogy István azért egyértelmű hon alapító Magyarországon, és szerintem ez nagyon hosszú ideje kezelik úgy nyilván. Korábban a dinasztikus megerősítés miatt, meg az abból eredő legitimáció miatt, később pedig nálunk is ugye a romantika korszakában fedezik fel.
Hát a, ugye a romantika korszakában igazából újra felfedezik a vikingeket is.
Igen.
És akkor így...
Hát ugye mondjuk a Nibelungok gyűrűje egy jó példa erre.
Hát igen, amikor ugye a irodalmárok meg művészek így felfedezik, hogy jaj, hát voltak ezek a szakállas nagy disznó emberek, és fú, ezek a bárdok, meg minden, és akkor... Igen. És gondolom ennek farvizén így hirtelen a Frélót is sikerült.
Hát igen, gyakorlatilag ő volt az, aki az angol szász területeket megmentette a teljes viking lerohanástól, azáltal, hogy Wessexet ugye képes volt megerődíteni.
Lőjük le, hogy ezért ez a cím a sorozatnak.
Mert... Igen, hát ha nem elég egyértelmű, hát azért Last Kingdom, mert Wessex az utolsó királyság.
Történetesen ugye minden más terület akkor Angliában az vagy viking, idézője, vagy dán uralom alatt áll, hát vagy pedig nem angol szász.
Hát de... vagy pedig gyalót fizet ilyen alávetett státusz, ami mondjuk Mercia.
Igen. Tehát hogy az angol szász jelenlétnek utolsó
védőbástja
igazából. Védőbástja, meg területe volt Wessex, mert történetesen ugye földrajzilag ők voltak a legtávolabb.
Igen. Úgyhogy, ugye, meg ugye az pont egy olyan része is Angliának, ami nem olyan mocsaras. Tehát, hogy, és a partvidék is sokkal sziklásabb, meg nehezebben járható, mint mondjuk Kelet-Angliában. Ugye ezzel a németek is szembesültek, amikor tervezték a oroszlán fokhadműveletet, hogy ott kurva nehéz partra szállni egyébként, mert hatalmas sziklaszt írtak meg, nem tudom mik vannak ott. Nem egy ideális hely arra, hogy ott bármiféle egyet végezzenek. És ugye ez a természeti védettség párosulva azzal, hogy ott valamelyest kompetens vezetés volt hatalmon, ez azt eredményezte, hogy a vikingek nem tudták elfoglalni.
Igen, és hát ugye Alfrednek van objektíve történelmi jelentősége, tehát most itt nem csak arról van szó, hogy felfedezték utólag meg izé, de hát objektív, ha megnézzük, akkor Alfred vezetett be olyan intézkedéseket, amik aztán segítettek elhárítani, később felszámolni a, ugye a viking fenyegetést, vagy dán fenyegetést. Persze ez nem jelenti azt, hogy ilyen sétagalop lett volna, hogy ezt a sorozat is jól bemutatja, hogy ugye sokat harcolt Alfred is, ugye Wessex is ugye a dánokkal, hát ugye a dánok néhány év alatt háromszor próbálták meg ugye a, hát most idézőjelben megint a hatalmi központot ugye Winchester bevenni.
És hát volt egy időszak is, amikor huzamosabb ideig ilyen nádasba bujkált gyakorlatilag.
Hát szerencsétlen módon ugye úgy járt az Alfred a kora feudalizmus, vagy éretlen feudalizmus viszonyai között, hogy a fegyveres kísérletével egy ilyen egyházi ünnepen valami vidéki, nem tudom milyen nevű helyszínre távozott. És történetesen, amíg ott volt az arándoklaton, a fegyveres kísérletével együtt így körbe kapták a semmiből a dárok, és szétszórták őket így a mocsárba.
És ott egy húzamosabb időt eltöltött, ami után aztán vissza tudott térni, és vissza tudta szerezni az ellenőrzést az ország felett.
Igen, és ugye kétszer is békét kellett kötnie dánokkal, ebből egy alkalommal adót is kellett fizetni a dánoknak, tehát mondjuk végül is ugye valami hasonlót tett, mint Chamberlain, csak hát ugye Chamberlainnek sokkal rosszabb a sajtója, hát a nagy dicső Alfred is azért kiegyezett a...
Hát ugye ő tudta, hogy neki elsősorban időt kell nyernie ahhoz, hogy Wessex megerősödhessen, és nyilván a másik fontos külpolitikai célja az volt, hogy a vikingeket Keresztenyítre térintse. Mert ugye ha megnézzük, a vikingek alapvetően a harcért éltek. Ugye ez az egész északi vallás, ez igazából erről szól, hogy az kerül a Valhallába, aki harcban halt meg, és nyilván éppen ezért keresni kell a harcot. Ez egy meglehetősen agresszív kultúrává tette őket, és terjeszkedővé. Ezzel szemben ugye a kereszténység az nagyon értékelte a békét, elsősorban más keresztényekkel. A nem keresztények azok nem mindig voltak ebben beleértendők, de a keresztények közötti háború azért az jóval ritkább volt.
Jó.
Főleg ekkoriban Európán belül. Tehát, hogy amik voltak, azok inkább ilyen feudális belháborúk voltak, de ilyen királyok közötti háború azért az ritkább volt ebben az időszakban, és az egyház ugye nagyon keményen ellenőrizte is. És ezért abban reménykedtek, hogyha áttérítik őket keresztény hitre, akkor onnantól kezdve gyakorlatilag be lehet őket tagolni a már meglétező európai keresztény rendbe.
És hát igazából az általános történelmi folyamatok ebbe az irányba hatottak, mert a betelepülő dánok azért nem voltak sokan a hát az idézőjel őslakossághoz képest, és hát igazából ugye a kereszténység az ő körükben is egy népszerűsített vallás lett, és egy terjedő vallás lett a letelepített dánok körében.
Hát ugye pont az történt velük, mint ami más pogányokkal megtörtént, amikor megjelent ez a monolit jellegű egyistenhit. Alapvetően a vallás náluk egészen más volt, mint amit ma vallás alatt értünk, tehát hogy ők nem minden nap reggel keltek meg, feküdtek azzal, hogy Odin meg Thor meg akármi, hanem nyilván valami kellett az ott Istentől, akkor be kellett bizonyítani, hogy méltó vagy rá. Gyakorlatilag ilyen szerződéses jelleggel voltak a viszonyok, meg ugye nagy szerep volt arra, hogy hány kecskét ölsz le, meg temetési szertartásnál hányszor rakod meg a rabszolgalányt, aki el kell temetni az urával együtt. Tehát, hogy alapvetően ez is egy nagyon rituálé fókuszú vallás volt, és nem egy hit fókuszú. Most ehhez képest ugye a kereszténység az egy ilyen lelki megnyugvást és lelki megvilágosodást is ígért, tehát, hogy amikor találkoztak velük, akkor nagyon sok esetben, ment a vikingek a kereszténység, amikor találkoztak, nagyon sok esetben ugye nem fegyverre kellett ezt rájuk kényszeríteni, hanem önként értek át. Mert hát gyakorlatilag egészen más jellegű vallás volt, és sokkal jobban kielégítette az embereknek a spirituális iránti igényét.
Hát igen, különösen egy ilyen marha stabil és virágzó békés korszakban, mint a 9.-10. század. Meg hát ugye a viking, vagy hát ugye a dán királyok, meg nemzetségfők is ugye felmérték, hogyha felveszik a kereszténységet, az némileg megkönnyíti például a kereskedelmet ezekkel a keresztény királyságokkal, megkönnyíti a letelepedést.
Hát nyilván nem hiszem, hogy azért Alfred ennyire átlátta volna a történelmi folyamatokat a korviszonyai között. De valóban minden elfelé mutatott, hogy előbb-utóbb elkerülhetetlen az, hogy a dánok áttérjenek teljes egészében. Aztán egyébként az eredeti dán területeknek a megtérítése is más-más eszközökkel folyt, tehát Norvégiában például nagyon kemény fegyveres térítés zajlott. Mondjuk Svédországban egy ilyen békés átmenet volt, tehát hogy nem piszkálták mondjuk a pogány szent helyeket, de alapvetően nem is támogatták a pogányságot, és akkor szép lassan, fokozatosan tért át az ország. Ezzel szemben mondjuk Norvégiában ugye ledöntötték a bálványokat, meg legyilkolták a varázslóasszonyokat, meg papukat, meg ezeket, tehát hogy ott polgárháború is volt ebből egyébként.
Egyébként most ettől tök függetlenül azt hiszem, hogy az utolsó, tehát az európai területen az utolsó ilyen térítő hadjáratok, meg kampányok, ez a mai szóval, hogy a mai Litvánia területén voltak, ott számolták fel a utolsó ilyen pogány
Hát igen, ez már a német lovagrend igen. volt, ugye.
Tehát ez egy elég hosszú folyamat volt. Elég hosszú folyamat volt ugye Angliában is, meg a Skócia, Írország, stb.
Ugye. Alapvetően egyébként a kereszténységnek, ha a térítési szokásait nézzük, és ez mondjuk más nagyvilágvallásoknál is általában így van, nem a népet kell megtéríteni.
Hát nem.
Az már a második lépés. Az első és legfontosabb lépés mindig a politikai osztály átállítása volt. Egyébként Róma is így lett keresztény birodalom, ugye Nagy Konstantin felvette a kereszténységet, és akkor utána már azt tolta mindenhol. Tehát alapvetően mindig az elitet kell célozni, és nyilván ezért is volt Alfrednak az a célja, hogy a dán politikai elitet áttérítse, mert akkor nyilvánvaló, hogy az őket szolgáló emberek is előbb-utóbb át fognak térni.
Hát igen, meg Wessex elkezdett az intézkedései nyomán egy ilyen ténylegesen működő államot imitálni, mert ugye nagy erődítési munkálatokat végeznek Alfred alatt. Mert ugye a viking fenyegetés miatt ugye meg kellett erődíteni a kikötőket, a földrajzilag fontos falvakat, ugye a hatalmi központot, utakat.
Hát ugye gyakorlatilag a status quo-nak a megszűnése, ami eddig akadályozott bármiféle fejlődést vagy haladást, azt eredményezte, hogy elmozdulás volt ott, ahol még megmaradt az a korábbi politikai rendszer. Hát nyilvánvalóvá vált nekik is, hogy ugye két opció van, behódolni vagy meghalni, de mi szeretnénk a harmadikat választani. Tehát,
igen, hogy... ja, és Alfrednek az is eszébe jutott, hogy flottát kell építeni. Ez mondjuk eléggé adta magát.
Meg ugye eléggé pontos adminisztrációt is vezetett, tehát hogy ez mondjuk a középkorban nem volt magától értetődő, de amikor mondjuk nagyon muszáj megadóztatni az embereket, mert kell a pénz ilyen mindenféle fontos munkálatokra, akkor...
És tegyük hozzá, jelentősége van a sorozatban is, hogy Alfred egyébként tudott írni, olvasni, meg idegen nyelveken is tudott, de mindez azért volt, mert papnak szánták, mint a legkisebb fiút, tehát nem számoltak azzal, hogy neki uralkodni kell, és hát ennek megfelelő neveltetés kapott, de hát ennek biztos hasznát vette, amikor adminisztratíve sok feladat ugye nyakába szakadt, és az uralkodása utolsó szakaszában már ilyen nagyobb sikereket is elért a vikingekkel szemben, hogy területeket vett vissza a Londont, hát visszakebelezte, most mondhatjuk úgy, mert mondjuk ez kicsit erőltetett, mert ugye a Mercyához tartozott elvileg, de...
Mercyát is egy ilyen alávetett szerepbe gyakorlatilag sikerült belekényszerítenie. Mercyában ugye végigdulták a vikingek, de egy része független maradt egy ilyen roncsállamot Mercyából, és hát annak a fiatal uralkodó aspiránsához hozzáadatta a lányát. Nagy szerencséjére az uralkodó az gyermektelenül halt meg.
Néha a szerencsé is kell az ilyen dolgokhoz.
És annyira népszerű volt a lánya egyébként a Mercyek körében, hogy megválasztották királynak. Hozzá kell tenni, hogy dinasztikus öröklés olyan értelemben, hogy mi gondolunk rá, tehát ilyen primogenitúra ilyenek nem létezett. Folyamatosan, hát gyakorlatilag a nemesekből álló ilyen tanács volt az, ami megválasztotta a következő uralkodót, és hát nyilván ugye ebből is eredtek mindenféle öröklési háborúk, meg egyéb problémák.
Gonoszkátlástalan fehér férfiakból állt az összes ilyen tanács, szóval ennek megfelelően.
De legalább egy nőt megválasztottak, egy erős nőt.
Igen, néha volt ilyen is.
Aki egyébként a sorozatban is egy fontos szereplő, hozzá kell tenni, spoiler alert. És aztán, hogy amikor ő meghalt, akkor nyilván ő házasodott meg többet. A dinasztikus érdek azért az elég jelentős volt. Akkor neki a fivérére, Edwardra szállt a versziai trón is, tehát gyakorlatilag ott, bár ugye hét királyság volt kiindulás pontként, eddigre ez a két királyság majd nagyjából kitette a felét Új-Angliának, tehát hogy ez egy elég jelentős előrelépés volt ahhoz képest, amiben korábban Wessex volt.
Igen, és tehát mondjuk Alfred már ugye Londont tartósan betagolta, és a vikingeknek ott csak a Temze torkolatánál maradt egy-két ilyen erődítményük, aztán később azokat is elveszítették. És aztán ugye így valóban folyamatában ez történt, hogy az ő fia már betagolta a Northumbriát, és akkor ugye így... Ugye ez nem volt egy állandóan sikeres, permanens folyamat, mert volt aztán több dán invázió, és akkor el is vesztettek, tehát van az egész országot, elveszítették ugye Nagy Knut idején. A sorozat már akkor nem tért ki ezekre.
Igen, hát ugye gyakorlatilag az Alfred álma az beteljesült az ő unokájával, Æthelstannel, aki, hát ugye Angliának azt a részét, ami úgy Anglia minus Wales minus Cornwall, meg úgy Skócia, de nyilván azt most tekintsük különállónak, mert most Angliáról beszélünk. Na, úgy nagyjából ezt a területet úgy magáénak tudhatta, csak hát olyan utódok követtek, akik kevésbé voltak sikeresek, mint ő, meg ugye sokszor rövid ideig is uralkodtak, és akkor a dánok valóban el tudták foglalni egész Angliát, tehát volt egy ilyen második dán korszak is ott igazából. Ez meglehetősen rövid volt az elsőhöz képest, mert ez egy évszázadig tartott, ez a második azért egy ilyen pár évtizedet ölelt fel, és utána megint egy nagyon rövid angol szász intermezzó következett.
Igen, tehát a... Ez a történelem fintora, hogy a drága angol szászok az ő végre egyesített, dicső államukat nem sokáig élvezhették.
Hát igen, ugye hitvalló Eduard tett egy némileg felelőtlen ígéretet egy bizonyos Fattyú Vilmosnak, hogy ő örökölheti a trónt, hogyha utód nélkül hal meg.
Na most... ezek aztán tök jók, ezek az ígéretek a történelemben.
Na most hogy Godwinson úgy gondolta, hogy ő jobb angol király lenne, és így faktív mutatott. Hát egyrészt ugye megint a dánok is betörtek, ez volt az utolsó nagy dán betörés. A Stamford hídnál ott aztán őket sikerült legyőzni, és aztán délre siettek a hadsereggel, hogy megütközzenek a normannoknál, Hustingsnál. Ez kimenetele szerintem ismerhető. És a Fattyú Vilmos pedig ugye a hódító Vilmosra avanzsált, ami egyébként azért volt egy nagyon rossz ötlet, mert Hastingsnál elpusztult szinte a teljes angol szász nemesség. Tehát, hogy a normannok gyakorlatilag belakták utána Angliát, és hát így fúzionált össze aztán a két nép a ma ismert angolokkal, ez a latinizált francia befolyású nemesség, és ez a német kulturális gyökerű, némileg keltásított angol száz parasztság.
Elég turmix, igen.
Igen, ebből lett a mai angol nép egyébként. És hát igazából, hogyha nem állnak ellen Vilmosnak, hanem úgy mondják, hogy jó, uralkodhatsz, akkor hát hogy sokkal könnyebben tudták volna őt ellenőrizni, meg úgy gáncsolni, ha valami nem tetszik nekik. Hát nem gondolták át kellőképpen ezt a helyzetet, utána már nem nagyon tudtak gondolkodni, mert meghaltak szerencsétlen módon a csatában.
Ugye ebben a korszakban egyébként is, sőt még később is, évszázadokig ugye nemességnek a halálozási rátája az nagyon magas. Tehát, csatában meghalni az teljesen bevett dolog, hát a rózsák háborújában is ugye a két nemesi ház az így kihal. Jó, a sorozat is ezt nagyon realistán mutatja, ott is így hullanak szakmányban.
Igen, igen, rengeteg nemes hal meg. Az a csoda, amikor egy-kettő kihúzza elég sokáig, mondjuk Althelm, ő, a mörsziai tanácsadó, vagy 4 évadot túlélt egyébként. Amíg... Spoiler alert, a sorozat végét már nem érte meg. Hát nyilván ugye ott van, hogy különféle hatalmi harcok is voltak eközben, ezt is megjelenít a sorozat elég jól, mondjuk az Oda karakterén keresztül.
Hát az a helyzet, hogy amikor filmekről beszéltünk eddig a podcastban, általában ugye kitértünk bővebben a cselekményre, amiről belátom én a magam részéről mondjuk egy vérbeli filmkritikusnak, nem kifejezetten kenyere, de hát mi ehhez így állunk hozzá.
Hát alapvetően a filmek mögötti történelmi eseményeket elemezzük, és azt, hogy ez hogy jelenik meg az egyes termékekben.
Hát de most ezzel ellentétben a mai adásban kifejezetten nem akarnék belemenni a cselekménybe, de ez azért van, mert ugye ez egy 5 évados sorozat, plusz egy film, ami felveszi a fonalat az 5. évad végén, és azért nem egyszerűen csak arról van szó, hogy hosszú a sorozat, amit persze nem gond, de azért elég sok minden történik, azért maradjuk annyiba.
Az biztos, hogy alapvetően minden évadban van egy-két ilyen nagy ellenség, akit le kell győzni, meg ugye vannak visszatérő antagonisták, mondjuk Brida karaktere.
Majd róla beszélünk többet.
Tehát, hogy alapvetően nagyon nagy történelmi időszakot ölel fel, már egy történések szempontjából.
És az angol szász nevezéktan azért nem segíti a magyar nézőt, mert etel ez, etel az, meg ilyen volt, olyan wolf.
Mi rögtünk is rajta, hogy gyakori angol szász betegség lehetett az etelmérgezés.
Igen, tehát azért, ha valaki ennek a sorozatnak úgy nekiül, ha még nem tette volna meg, azért figyelni kell. Tehát ne vasaljunk, meg mosogassunk, meg ilyesmi közben, mert tényleg elveszítjük a fonalat.
Igen, hát etel, elf, ald, mindenkinek így kezdődik a neve.
Jó, hát ez egyszerű népek voltak, hát ezt szokták meg.
Hát gondolom az etel egyébként valami királyi származásra utalhatott egyébként, vagy valami nemességre. Mert ugye a trónörököst Etelringnek hívják, azt hiszem. Az angol száz szót használják róla, amikor arra van szó, hogy feltételezi, hogy az etel az a uralkodó, a még pedig az a ő neki a leszármazottja.
Csak hogy visszakanyarodjak a Vikingek című sorozathoz, mint párhuzamhoz, ami talán ugye jobban megvilágítja mondjuk a tájékozatlanabb hallgató kedvéért. Ha meg kéne különböztetni a kettőt, mert ugye elég evidens módon adja magát, a Vikingek is valami 6 évad volt. A nagy különbséget én abban látom, hogy a fantázia elem, tehát amit úgy nevezhetünk nyugodtan, hogy fantázia elem, az sokkal kevesebb az utolsó királyságban. Tehát nincsenek ilyen magukat svinkelő, pajszüzekből álló alakulatok, meg ilyen egyéb okosságok. Tehát sokkal realisztikusabb történelmileg. Nem,
meg nyilván... sokkal kevesebb a metalénekesre emlékeztető karakter. Tehát, hogy...
Hát a történelmi realizmusra öltözik be fegyverzetbe, mindenben jobban figyeltek, mint a Vikingekbe. Egyébként ennek valószínűleg a másik oldala, tehát ugye pont emiatt az élem másik oldala meg az, hogy nyilván emiatt én úgy láttam az interneten, amit úgy utána néztem, hogy a felhajtás a sorozat körül sokkal kisebb volt, mint a Vikingek körül.
Kb. Egy időszakban is futottak, tehát hogy most egyszerre két Vikinges sorozat az... Lehet, hogy egy picit sokkal jobban.
Na jó, igen, most lehetne erre mondani, hogy hát technikailag ez nem vikinges sorozat, most csak 40%-ban hát, mondjuk. De így megnéztem...
Most ez olyan kategória, mint a kardos szandálos baszós, tehát hogy most igen. Az se egy kifejezett zsanra, de azért átlag ember számára...
Lényegileg.
Kövér szakállas emberek vannak benne egyelő vikinges, tehát hogy...
Igen. Megnéztem, hogy egyébként... Ilyeneket talál az ember, hogy ilyen obskurus YouTube csatornáknak nyilatkoznak a színészek, meg ilyen szintén obskurus tévé műsoroknak. Ilyen tövedéke a...
Hozzá kell tenni, hogy a Viking az egy hollywoodi produkció volt, nem?
Hát igen, az HBO. Igen.
Hát
ez egy BBC.
Ez egy BBC, tehát ez angol.
És azért a BBC-re mondhatjuk, hogy mivel állami csatorna, vagy csatorna halmaz, nyilván ugye nem úgy állnak hozzá ahhoz, hogy mennyire eladható valami, meg mennyire...
Hát meg ugye nincs körülött az a kulturális felhajtás, mintha az amerikaiak csinálnak bármit. Ugye ez abban ered, hogy Európa már itt évtizedek óta kulturális alávetettségben van Amerikához képest. Tehát, hogy
igen.
Amerikában minden bejön, ami ott népszerű, ami Európában népszerű, mondjuk az nem megy át. Állami egészség, ugye az nem megy át Amerikába.
Már se. Szóval, tehát ez az egyik. A másik az, hogy az utolsó királyság az időben egy sokkal rövidebb eseménysor dolgoz fel, bár mondjuk a Viking Action az esetében arról beszélni, hogy dolgoz fel, az megint egy kicsit ugye, jó indulatú jelző.
Hát meg... a Viking Action sorozat az igazából a régi viking szagáknak a historicitását hozza, tehát hogy leírom némi random shitet, és majd úgy elhiszik az emberek, hogy tényleg így volt.
Igen, a russzok partoszállnak Norvégiába, meg ilyen kínai hercegnők járnak ott, meg ilyen terhesnők beállnak a pajzsfalba harcolni. Ilyesmi. Jó, most ezt nem kell ilyen húsba vágó kritikának venni, na. Most. Tehát ez egyik, meg időben, térben korlátozottabb a cselekmény, illetve az, hogy sokkal jobban egy személyre van igazából fűzve a cselekmény.
Hát igen, itt ugye Uhtred a főszereplő, akit egyébként egy német színész alakít, és van egy elég erőteljes akcentusa neki.
Még igazából még hozzá is ad valamit.
Azzal van igazából kimagyarázva, hogy őt ugye a dánok nevelik fel, miután a apja, aki ugye Northumbria egyik királya az azik a csatában, őt egy Ragnar nevezetű dán magához veszi, és saját gyerekeként neveli.
Hát aki többé-kevésbé a megint idézőjelben történelmi Ragnarról van mintázva.
Igen. Igen. És hát ugye a sorozat elején a bosszú a főmotívum, tehát hogy ugye meggyilkolja egyik ilyen helyi erős ember Ragnárt, meg a családját, és ő, Brida, meg a fifjabb Ragnár, aki épp hadjáraton van, ők így túlélik ezt az egészet, és hát ugye bosszút esküszik, mert az ő nevét fegedítik, vagy biztos a rabszolgája ölte meg, mert ő technikailag egy rabszolga, de egyébként meg családtag. Ez egyébként úgy jól mutatja, hogy a vikingek hogy kezelték a rabszolgaságot, ott azért alapvetően ha ilyen családi rabszolga volt valaki, akkor nem, az a aludja kutya olba, meg nem tudom, tehát, hogy függetlenül attól, hogy egyetemű társadalmi státuszkülönbség volt köztük, azért így nem váltak el olyan élesen egymástól, mint ahogy ma elképzeljük a rabszolgaságot.
Ugye ez egy ilyen unalomig ismert dolog, hogy van egy ilyen idézőjel király, jön egy betolakodó sereg, megöli, ráadásul elárulja a saját füvére, és hát ugye a szerencsétlen kisgyerek, aki ott maradt árván, ami bosszú forral.
Mert egy tisztában, hogy neki a nagybátyja, tehát hogy
igen.
Nem az Uhtred fivére árult el, mert ő meghalt.
Nem, igen.
Az apjának a fivére.
Hát az áldozatul esett nagyfőnöknek a saját fivére az áruló.
Igen, tehát ugye egyrészt ugye meg kell bosszulni a fogadott apját, meg a rendes apját, akinek ugye elvették a örökségét tőle. És akkor nyilván nem mehet ott a viking területeken sehova, úgyhogy elmegy Wessexbe. És ott szegődik az Alfrednek a szolgálatába. Hát ugye annyira sikeresen asszimilálódott a dán kultúrába, hogy áttért a ő vallásukra, és nem fordítva nem ők tértek át a kereszténységre. Ő egyébként a sorozat végéig pogány marad. Szerintem ez se volt egyébként túl gyakorú, hogy őszinte legyek, tehát főleg ha valaki ilyen földen rendelkező nemessé vált, és főleg keresztények felett uralkodott, akkor előbb-utóbb áttért.
Hát ennyire azért nem voltak elnézőek a pogány életmóddal szemben, mint ahogy a sorozatos sugallja, de...
Hát kellett egy konfliktus.
Kellett.
És ugye közte meg Alfred között aztán kialakul egy nagyon sajátos love-hate relationship, úgymond, tehát, hogy egymásra vannak utalva, de közben Alfred mindig bizalmatlan vele szemben, mert ő egy pogány, és Alfred egy nagy szentfazék, tehát, hogy nem tetszik neki ez a dolog.
Hát meg Alfred nem egy harcos király, tehát nem...
Hát igen, egy eléggé beteges uralkodónak mutatják be. Gondolom ezzel is arra utalva, hogy a testi gyengesége miatt akarták őt eredetileg papnak szánni, ami mondjuk, ha Könyves Kálmára gondolunk, akkor nem is egy olyan valóságtól elrugaszkodott gondolat.
Meg hát mind legkisebb fiú, igen.
És hát ugye aztán folyamatosan alakul a dinamikája itt az ő különféle kapcsolatainak, ugye a megözvegyült Ethelfleddel egy ilyen szerelmi kapcsolatot kezdenek. Alapvetően ezt is jól bemutatja, hogy ekkoriban azért a házasság nem egy életre szólt.
Hát... Igen, nehéz is lett volna azzal a születéskor alatt.
Az egyiktől elválik, a másik meghal szülés közben, a harmadiket megölik csatába, eléggé sok feleséget elfogyasztott a sorozat folyamán.
mindig küzd és próbálkozik, de ugye ez a motivum megmarad, hogy ugye az elején még ilyen dupla bosszút forral, mert ugye két irányba akar bosszút állni, két gyilkosság gér, és aztán a másik motívum kerül ugye előtérbe, hogy nem egyszerűen megbosszulni kell az apját, hanem vissza is kéne szerezni a földjeit meg az erődöt. És hát sajnos ez az erőd, ez mondjuk Wessextől az egy némi távolság.
Hát
és
konkrétan mély... Anglia másik oldalán van, igen.
Mélyen a Danelaw területén, ami nyilván ugye előre vetíti, hogy azért is lesz hosszú a sorozat, mert azért egy ilyen vállalkozásba belefogni az elég nagy ambícióra van.
Igen, és hát ugye többször is próbálkozik, van, hogy nem sikerül, stb.
Hát mindig próbálja az adott politikai helyzetet ugye arra használni, hogy pénzparipán fegyvert kerítsen arra, hogy ő visszaszerezze ugye a születését.
Mindig pont azt kér, ami nincsen.
Tehát, a születési évon járó jussát. És hát mivel ezek elég mozgalmas idők, mert ugye ekkor zajlik a nagy viking hódítások első nagy hulláma, ezért hát igazából mindig van rá alkalom. De jó, persze most az tény, hogy ahogy mondtad, ez megint a Moszkvában zsigulikat osztogatnak, tehát hogy élt Uhtred százvalány évvel később, és nem ott harcolt meg, nem azok ellen, de úgy lényegileg valóban...
Hát történt. Maga a karakter alapvetően jól megírt ebben a settingben, amiben behelyezték. Ugye az is nagyjából meg van magyarázva, hogy miért nem szerepel a krónikákban. Ugye hát nyilván Alfred, mint egy pogány nem írhatta bele, hogy hát Isten kegyelméből győztük, és csapatainkat vezette egy pogány tábornok. Szóval, hogy nem lenne jó PR-ja.
Az olyan, mintha a vikingeket vezette volna valami keresztény. Az
és nyilván aztán egymást követik mindenféle belharcok, cselszövések, ugye ott van Ethelhelm, a angolszász Palpatin,
igen.
Aki ott keveri a szart.
Igen, tehát például van egy abszolút Palpatin karakter is, ugye a későbbi évadokban, tehát abszolút még csukjába jár meg.
Igen, a királynak a sógora, vagy hogy?
Igen, igen, a sógora, mert az első feleség. És aki ugye ilyen tök jó terveket sző magába, csak hát...
Valahogy mindig félre sikerül, igen.
Vagy volt ugye, Ethel volt korábban, aki...
Aki gyakorlatilag a fia volt a Edward bátyjának, tehát hogy egy primogenitúra szerinti rendszerben örökölt volna, csak hát egy ilyen iszákos, nem túlságosan rendezett életet élő személy volt, és hát így
ez a
nemesség úgy gondolta, hogy amikor a vikingek itt állnak a kapukban, akkor lehet, hogy nem őt kéne megválasztani.
Igen, ugye a Witannak hívták Witan, az angol szászoknak ezt a nemesi tanácsát, és hát az nem választotta meg őt, úgyhogy sajnos elesett ettől. De aztán szintén szövevényes, meg végső soron sikertelen módon próbál.
Hát megpróbálja megszerezni a trónt, igen, ezt többször látjuk ugye, mint konfliktus forrás, hogy a különféle öröklési problémák beütnek, meg a különféle cselszövések, tehát hogy alapvetően nem csak a vikingek elleni harcról szól, meg a honvédő harcokról, hanem az is, hogy milyen udvari egyéb cselszövések vannak. Ott van a fiatalabb Oda karaktere, aki szintén áruló lesz, aztán az idősebb Oda is, az apja is áruló lesz.
Igen, mert az árulásnak ugye egy olyan lehetősége is mindig fennállt az ilyen háborúkban, hogy ugye oda kéne menni egy mellékseregggel segíteni, de akkor úgy nem megyek, hanem inkább kivárok. Tehát ugye ez egy ilyen...
Hát az idősebb Oda meg ugye a parancs nélkül támadott egy esetben, és hát aztán meglett, amit akart, és ugye Alfred is odament, és harcolt a pogányokkal, és győzött is. De hát ugye a király parancsát megtagadni, az a király parancsát megtagadni, úgyhogy...
Ezt úgy nem vették félváról akkor sem.
Igen. Kénytelen volt szegény öngyilkosságot elkövetni.
Igen.
Ami már egyébként a kegyelemnek egy formája volt abból a szempontból, hogy nem ilyen nyilvános kivégzés volt, hanem szép csendben elintézték a dolgot, és akkor fájtlat rá.
Igen. És amennyire meg lehet ítélni, azért hát úgy nagy vonalakban történelemhű, abban a értelemben, hogy az évszámok, az események passzolnak.
Ugyan nagy események alapvetően tényleg rendben vannak. Nyilván csavarni kellett a dolgokon egy-két helyen, hogy a sztori izgalmasabb legyen. Hát nyilván egy ilyen sorozatban ez most nem egy történelmi dokumentumfilm, ez bőven belefér.
Bele.
És alapvetően úgy gondolom, hogy a karakterek, akik megjelennek, arról mind azért egy-két dolgot el lehet mondani. Tehát, hogy nagyon sok sorozatnak az a hibája, hogy rohadt sok karakter van, és így nem tudnám megmondani egyik, miért másabb, mint a másik. Vagy filmeknél is van ugye ez a probléma, tehát, hogy egyszerűen nincsenek karakterek. Itt azért mindenkinek megvan a különféle vonásai,
Mert még a vikingek se olyan szereti parancsnokok, tehát...
Igen.
Tehát ugye különböző módszerekkel próbálkoznak, valamelyik igen, ugye, megfontoltabb, mint a többiek.
Ugye Ragnar alapvetően egy ilyen nagyon megfontolt, meg jó parancsnok, és hát ugye aztán a unoka testvére végez vele, mert tetszik neki a nője. Spoiler alert!
És így ennyi.
Tehát, hogy alapvetően azért nagyon fontos szerepet játszanak a karakter vonások abban, hogy ki milyen döntéseket hoz. Ugye Alfred néha hajlandó túlóvatoskodni a dolgokat, Edward ugye ő nagyon lobbanékony természetű, amikor már ő a király, sokszor hajlamos kegyetlenkedésre is, aztán ugye a végén magába száll is pont akkor nem akar nagyon aktív lenni, amikor pedig a hadihelyzet nagyon megkívánná.
Igen.
Tehát, hogy igen, ő is kicsit megijed magától, és akkor magába száll, de pont rossz időszakban. Aztán ugye a anyja próbálja felbátorítani, hogy az Isten rendelte el így, és akkor belesétel egy tök nyilvánvaló csapdába, mert hogy annyira megtáltosodik, hogy hát akkor tényleg Isten akaratát teljesítem. Így a teljesen egyértelmű csapdát nem ismeri fel, is belesétel.
Jó szándékú volt a ráhatás, csak nem azt a hatást érte el, mint amit a anyuci szerette volna, igen.
És igen, egyébként neki az anyja alapvetően nem egy túl pozitív karakter, az Alfrednak a felesége, egy ilyen ájtatos szentfazék, és hát mellette ugye nagyon sokszor idegesítő. Rögtök is azon, amikor Alfred meghal, akkor az asszony épp magyaráz neki valamit, hogy másikére csinálja meg, ez így rossz, és így Alfred inkább így oldalra fordul, és meghal.
Nagyon sztereotípikus módon hal meg, és elég bázisolt, hogy úgy mondjam, ez a szemléletmód, mert tényleg az ember azt látja, hogy inkább meghal, mint hogy tovább hallgassa az asszonyt, aki már így valami negyed órája tolja a rizsát mindenféle dologról, miközben tényleg így halálán van szerencsétlen ember. Ilyen izadságban úszva, így...
Tényleg megváltásként érte a halál. De a későbbiekben neki is vannak pozitív pillanatai, aztán már... Alapvetően róla aztán kiderül, hogy ő a gyerekei jólétét mindennél fontosabbnak tartja, és mindent ennek rendel alá.
Hát igen, ugye, ha szükség úgy hozza, akkor egy cselekvő, cselszövő, gondolkodó nőszemély, tehát a magam ugyan ő is egy erős nő, nem úgy erős nő, mint ahogy általában azt gondoljuk, de...
Igen, egyébként szerintem a sorozatnak a nagy pozitívuma, hogy a nőket úgy mutatja be erősként, hogy a tradicionális női szerepekben. Tehát, hogy nem ilyen shield maidenök sorokat vágnak az ellenséges hadseregbe meg.
Illetve ugye pozitívumnak tartom én, hogy hát van egy kvázi shield maiden, de ő meg ugye Brida, akit ugye elmítettünk ugye az adás elején, aki eleinte egy komolyan vehető karakter, de aztán igazság szerint egyre kevésbé az.
A vége felé egy picit ilyen parodisztikus dologba fordul át, amikor ilyen kultistákat támad rá a angolokra meg.
Ugye, leüljük a poént, ugye a sorozat elején még egy ilyen átlag, ilyen nő alak, hát most nem látszik benne semmi különleges képesség, vagy bármi ilyesmi, és a sorozat végére meg egy szektát vezet Izlandon, ami gejzírbe áldoz embereket, és ilyen össze-vissza festett arccal portyáznak.
Igen, meg ugye ilyen single mom is ráadásul. Tehát, hogy...
És ráadásul úgy lesz egyedülálló anyuka, hogy tervszerűen, tehát hogy nem az, hogy úgy alakul.
Hát ugye úgy tervszerűen, hogy rájön, hogy a Ragnar, akibe ő szerelmes volt, az ugye megölett az unoka testvérétől, az unoka testvérétől esett ő teherbe. Ami egyébként érdekes, és ez tetszett, hogy egy ilyen varázsló kvázi megátkozza őt még a sorozat elején, hogy nem lehet gyereke.
Így is lesz. Igen.
És aztán amikor megöli, utána már összejön ezzel az unoka testvérével, Ragnarnak, és tőle már összejön a teherves is. De erre egyébként aztán van ilyen nem misztikus magyarázat is, mert hát ugye Ragnarnak egy gyerek se jött össze. Tehát, hogy valószínű, hogy nem Bridába volt a gond, hanem...
Igen, itt a maggal volt a gond, ugye.
Igen, itt ugye Ragnar próbál és több nőt is teherbe, tehát nagyon kéne valami örökös, ugye, hát ő is ilyen kvázi hadura egy területnek, és hát
de nem.
Akár egy nővel fekszik le valamit, és valami össze a gyerekáltás.
Tehát a Brida ábrázolása az tényleg azt kell, hogy mondjam, hogy ilyen jól eltalált, mert tehát majdnem pajszűz, de átsap az egész ő maga paródiájába. De ez úgy történik, hogy a történetben ugye beleilleszkedik, igen, és értelme van meg.
Az Ethelfled is egyébként egy jó értelembe vett erős női karakter, ugye Mercia királynéja, tehát ő is egy tradicionális nőszerepben lesz egyébként az, akit aztán kiválasztanak, hogy vezesse az országot. Ő is egy olyan szereplő, aki nagyon erős, emocionális jelenléttel rendelkezik, tehát hogy alapvetően ez a nőknek az erősség, ami tud lenni. És ez az, ami aztán átsegíti őket több nehézségen. Ami ugye egyébként meglepő, mert egy kortárs sorozatról van szó, tehát a utolsó film, ami lezárja az 5 év adott, az 2023-as, és rögtön egy negatív meleg szereplővel indít, tehát
elég bátor.
Nem gondoltam volna, hogy a BBC-en bázis volt 2023-ban.
Vagy a Netflix, de a Netflix-től se gondolna. Netflix-től főleg nem gondolna az ember. Ugye most már a...
Én harmadik... azt mondjuk az 5. évadban, amin befért egy néger püspök.
Hát, hogy... jó, egy. Akit ugye elvileg Rómából küldenek. Tehát jó, van egy token, hát afrikai karakter. De azért neki se a szerepe nem nevezhető a marha. Hát jó, hogy visszatérő szereplő több epizódban.
Hát meg egyébként egy ilyen szerencsejátékos, azok csaló ember, szóval...
És annak ellenére, hogy egyébként Netflix only a harmadik évad óta az egész sorozat, meg a film is, vagy Netflix exkluzív, a két lényegileg negatív szereplő az egész történetet lezáró filmben az két homoszexuális férfi, ami tényleg mondhatni azt, hogy bátor meg volt
történetben. Nem jellemző, igen.
Tehát nem tudom, mi van a regényekben, lehet, hogy ez van a regényben is, de azért akkor is. Tehát ezt így filmre vinni azért, mert ugye nem... Hát, ugye a dánok itt is cselszövő ellenségek, ellenfelek, de nem a dán főnökök ebben a filmben a negatív karakterek azért.
Nem, hát ugye az egész arról szól, hogy van ez a Viking Palpatine, nem jut eszembe a neve, és hát ez meglátszik azért ez a filmben, hogy ez egy évad kellett volna a lezáráshoz, tehát egy picit kompakt lett ott a sztori, sok karakter nincs kibontva, főleg az újak, akik így megjelentek benne, de lényeg a lényeg, hogy hát gyakorlatilag Ethelstan meleg szeretőjén keresztül tartja őt is sakban, meg irányítja a háttérből, hogy maga ellen haragítsa az összes többi királyt a brit szigeteken, és akkor majd jól összefognak ellene, ami meg is történik, és ami valóságban is megtörtént többé-kevésbé.
Tehát ugye a dán nemzetségfők találnak egy fiatal dánt, aki hát úgy meleg, és...
Hát, hogy legalábbis eljátsza a nagy érdekében.
Vagy hát nagyon jól játsza, hogy meleg, és elküldik Dél-Angliába, hogy így szivárogjon be így a szerzetesek közé, játssz el a nagy keresztényt, és férkőzzön a király bizalmába. De nem semmi.
Egy nagyon elaborate plan, tehát, hogy tényleg erre Palpatine is büszke lenne.
És ez csak a tervnek egy szelete, tehát ugye ezen kívül még négy másik cselszövés történik, ugye?
Igen, igen. És hát össze is jön, csak aztán nem számolnak azzal, hogy a szászok nyernek, mert reasons, tehát hogy...
Ugye ennek is megvan a megvalóság alapja, mert ugye Ethelstan valóban legyőzött egy ír-dán egyesített sereget, ugye Nyugat-Angliában, ez mondjuk történelmi tény. Hát nem hiszem, hogy így történt, mint ahogy a filmben, de most így...
Hát gyanús, hogy Ethelstannek nem volt ilyen meleg szeretője, aki titokban a dánok ügynöke volt. De nyilván ez egy szórakoztató sorozat, tehát belefér, de azért ettől függetlenül szokatlan így 2023-ban.
Eléggé szokatlan.
És egy kicsit egyébként ezt érzem az egész sorozaton, hogy nincs meg benne az a kultúrharcos vonulat, amit ugye az ember a Netflix, BBC együttműködéstől elvárna, tehát hogy gonosz keresztények. Nem. Tehát valóban ott van Alfred felesége, aki egy ilyen bigott és nehezen kiállható keresztény, de minden mellett mondjuk a pogányokat sem mutatja be ilyen fasz a gyereknek, mondjuk a vikingek teszi. Tehát hogy a vikingek ők egyértelmű állásfoglaló, hogy hú, milyen fasza volt ez az egész Odin hit, meg nem tudom. Na most ehhez képest az a sorozat, hogy is mondjam, pálcáttal egy picit felettük. Tehát, hogy...
Hát meg, hogy ugye a rituáléikban is van, hogy a hatásvadász módon csalnak, mikor ugye feltámad persze. A halott viking a földből.
Kiderül, hogy előtte temették be, igen, és így feltámad, hogy én vagyok a halott. Meg az Utrecht behűíti őket ezzel a halott lovassal, aki jött a lelkükért, meg ilyen hasonlók, tehát, hogy igen, azért egy picit, hogy is mondjam, ez a régi ateista szemlélet úgy érződik rajta, de mindemellett nem mentek el teljesen ateista irányba, nem, nem, tehát, hogy Sok esetben, ha az ember akarja, akkor tudja így értelmezni, hogy hú, valóban leszették az átkot a bridáról, és azért lehet gyereke, vagy nem tudom, Isten tényleg csodát tett. Most ezt is itt hagyják.
Ugye van két fontos pop karakter, ugye a Beoka és a Firliges. Ők meg igazából abszolút pozitív karakterek.
Igen.
Tehát, ugye, mindig segítik Ragnar.
Nyilván mellette vannak negatív egyházi karakterek is.
Nyilván vannak.
Például az a gnóm szerzetes, akit így a punci ígéretével behűjítenek, hogy provokálja Uhtredet. Úgy pofá bassza, hogy betöri a fejét és meghal.
Vannak számító szemétlen egyházfi karakterek is, de ahogy a valóságban is voltak, de speciál a abszolút pozitív karakterek közül kettő szerzetes.
Sőt, ugye Alfred is pozitív karakterként jelenik meg. Edward az, akinek már ilyen negatívabb fennhangjai vannak ezekkel a hirtelen dükkitöréseivel. Hát etöztet meg ez a homoszexuális, viszont teljesen félreviszi, és...
és ugye nagyon nagy törést okoz, ami biztos a valóságban is hasonlóan történik ilyen esetben, amikor rájön, hogy a férfi, akiről azt hitte, hogy nagyon szereti, meg bizalom, szeretet, és kiderül, hogy az egész egy ámítás volt.
Igen, hogy az egész arra volt kitalálva, hogy őt behűjítsük.
És amikor ugye a nagy cselsző dán meleg srácot ugye kivallatják, akkor annyit tesz csak hozzá, hogy hát valamennyire azért megkedveltelek, de alapvetően a mi isteneink hatalmasabbak, mint a tied.
Igen, és aztán egy kardot belebasztak a nyakába, igen.
Az elveit nem adta fel. Úgyhogy ezek mondjuk lényegi különbségek a, ahogy mondtam, a vikinges sorozathoz képest. És alapvetően tényleg egy, szerintem abban is jól eltalált kosztümös sorozat, hogy túlzásba vitt dolgokat nem láttam benne.
Hát tehát ilyen cosplayerek sincsenek, tehát hogy azért hogy próbálták visszafogni magukat. Nyilván így is vannak néha pontatlanságok, tehát hogy ilyen szörme ruhákat viselnek Angliával, mi tudjuk, hogy egyébként mennyire jól tett lehetett, meg hasonlók. De alapvetően azért próbálnak úgy valahogy kinézni, tehát nem úgy, mintha egy ilyen cosplay eventről kerültek volna elő.
Én ezt csak zárójelben azért józan észre gondoljuk bele, hogy az angol éghajlaton így a szörmével kifelé fordított állatbőröket viselni magunkon a szabadban az miért funkciótlan. Tehát, jó, lehet, hogy tök jól néz ki, de ezek a pontatlanságok alapvetően korlátozottak, nem annyira fontosak.
Nyilván, ha valaki elhal ezért az időszakért és 5 könyvtárnyi irodalmat végigolvasott, akkor tudsz összehasonlítani, hogy well, actually, ez nem is úgy volt. De alapvetően nincsenek ilyen kirívó dolgok.
Nem. Tehát most belemehetnénk abba, hogy az írásos emlékek is olyanok, hogy így az ember nehezen tudja megítélni, hogy...
Tehát amikor... Hát egy jó részük valószínűleg fikció egyébként.
Abszolút. Most csak egy nagyon kirívó példát mondjak, amikor az szerepel ugye egy középkori krónikában, hogy a 9. században az egyik dán király 600 hajóval támadta meg és fosztotta ki Hamburgot, akkor azért az minimum gyanús. Tehát... Amennyire meg lehet ítélni, például az a viking flotta, ami Párizst először dúlta fel, az mondjuk 120 hajóból állt, ami persze nem mind hosszú hajó volt, mert voltak mások is. De hát azért hogy rajtásokkal számoljuk, és ez csak egy kiragadott példa, tehát itt nyilván ezek az írásos források, ami ez dolgozza fel, ezekkel azért vigyázni kell.
Hát igen, meg ugye most ilyen történelmi tudományi diszkusziók folynak erről az időszakról azért elég sokat, és hát van olyan elmélet, hogy a Ragnar sem létezett olyan formában, mint ahogy itt le van írva a krónikában, mondjuk 4-5 személy gyúrtak össze egyé, mert esetleg hasonló volt a nevük, vagy ugyanaz, hát most jött északról egy Ragnar, hát akkor biztos ugyanaz, mint aki 15 éve itt járt, nem? Hát most,
hogyha leszámítjuk azt a, hát mondjuk azt, hogy mese, mert ez igazából a fiairól meg róla szól egy...
Ez a legenda igazából, talán így pontos.
Igen, pontos kifejezéssel legenda, most ha ettől eltekintünk, akkor valóban van két írásos emlék, ami említi Ragnart, egyszer Párizsban, egyszer Yorkban, és objektíve lehet, hogy tényleg ugyanaz a Ragnar, mert mondjuk 21 év különbsége, mondjuk lehet olyan, hogy tényleg...
Nem kizár, de megerősíteni se tudjuk ez a helyzet.
De ezzel még nem mentünk semmire, tehát ez nem kínál nagy kapaszkodót. Nem beszélve arról, hogy a két írásos forrásban ugye más-más nével illetik a feleségét, tehát ez megint óvatosságra int.
Most, hogy az is lehet, hogy meghalt 20 év alatt, csak hát
természetesen,
ez megint az, hogy...
Természetesen lehet.
hogy nem tudjuk. Tehát, igen, hogy tényleg ez egy olyan... Hát nyilván annak is köszönhetően, hogy volt ez az összeomlás, előtt társadalmi, aztán gazdaság, és hát ez az, amit talán még sötét középkor néven ténylegesen lehetne illetni.
Hát igen.
Ez a sötét középkor toposz, ez mondjuk már 1000-es évektől egy kicsit, hogy is mondjam... Nem állja meg a helyét, igen, tehát hogy az érett középkor azért az nagyon innovatív időszak volt, igen, és nyilván aztán csak később a felvilágosodás akarta úgy láttatni, hogy hát ez fú, micsoda nagy sötétség volt, meg akármi. Nagy társadalmi átalakulások voltak, technológiai fejlődés is volt egyébként, gazdasági fejlődés és előrelépés is volt, tehát hogy tényleg azért az érett középkor az egészen más. Ez a korai középkor, ezt még talán lehetne valamennyire ezzel a sötét jelzővel illetni. Hát, bár ott sem azért, mert mindenki nagyon buta lett volna, hanem nincsenek írásos emlékek. Tehát, hogy ez a sötétség szerintem olyan értelemben állapítható meg, hogy nagyon keveset tudunk erről az időszakról. Nyilván vannak források, mert azért tudjuk az alapvető történelmi eseményeket, de korán sem maradt fel annyi krónika, meg feljegyzés, meg egyéb, mint a később időszakokról.
Hát igen, meg ilyen technológiai, ipari, meg kulturális ismeretek vesztek el. Most megint nagyon földhöz ragadt példa, ugye a mázolt kerámiát, azt több száz év kihagyás után újra felfedezte a európai ember. Mert ugye ez az ismeret, ez ugye a római korral elveszett a semmibe, és senki nem csinált mázolt kerámiákat, ami azért mázolva kicsit funkcióval bír, hogy az a tény. Meg ugye most betont, nem tudom, 1000-valahány évre elfelejtette az emberiség, hogy kell csinálni, szóval...
Kivéve egyébként Bizáncba, tehát ott betonkupolák még épültek egy jó ideig, de nyilván aztán a Bizáncnak az összeomlás az megint egy ilyen nagy... Sőt, hát valamiféle napalmot is ismertek, ugye ez volt a görög tűz, ami eloldhatatlan, aminek szintén mai napig nem tudjuk, mert nyilván egy nagyon őrzött titok volt, és mindenki, aki ismert, hogy kell csinálni, az elhalálozott. És érdekes, hogy egy utólag milyen téves következtetéseket tudunk levonni egyébként a történelmi időszakokra. Tehát mondjuk a római birodalomnak a gazdasági visszaesését sokáig szemléltették azzal, hogy hát nézzük meg a császárkori büsztöket, amiket készítettek az uralkodókról, meg nézzük meg a késő császárkori ilyen 3., 4., 5. századot, hogy mind ilyen sokkal elnagyoltabb, meg furábban néz ki a szemnek, ugye pedig milyen realisztikus arcokat csináltak korábban. Alapvetően ma már azt mondják, hogy ez inkább egy ilyen művészeti stílusbeli váltás volt. Tehát, hogy akkoriban ez volt az uralkodó stílus, hogy nem ilyen realisztikus szobrokat csinálunk, hanem egy kicsit ilyen stilizáltabbakat, mert ez volt felkapott. És igazából ez semmiben sem utal arra, hogy gazdasági visszaesés vagy bármi egyéb volt, egyszerűen az volt akkoriban divatban.
Hát objektíven gazdaságtörténetileg mondjuk a 7. század volt az, amikor széjjel hullik ugye az a földközi tengeri kereskedelmi hálózat, ami korábban létezett, ami egyébként a nyugat-római birodalom bukásával se esett még szét, de az arab hódításokkal igen.
Sőt, hát ugye Itália sem szenvedett olyan sokat a nyugat-római birodalom bukásával, az már később, amikor Justinianus császárnak próbálja visszaszerezni. Hát akkor... volt egy évtizedekig tartó háború Itáliában, ami úgy oda csapott nekik.
Igen.
És ez részben abból eredt, hogy idióta tábornokokat küldött, mert Belisarius leváltotta ilyen udvari intrikák miatt. És hát nem végezték ki a gótokat akkor, amikor lehetett volna, hanem úgy megelégedtek, hogy elfoglaltuk Rómát, de jó. Mm. És aztán a gótok pár évvel visszatértek is. Ilyen évekig tartó gerilla harc zajlott ott Itáliában, ami úgy lassan elterjedt a városokat.
Igen, ami ezt a sötét középkor jelzőt mondjuk Nyugat-Európában tényleg megérdemli, az ez a 7.-8. század, az ott tényleg volt egy olyan visszaesés sok területen, ami megfeleltethető egy sötét kornak.
És hát nyilván, mivel ekkoriban az írásbeliség visszaszorult, nincsenek források, tárgyi bizonyíték is nagyon korlátozott.
Hát a régészek arra vannak mégében károsztatva, hogyha így utána akarnak járni, hogy ilyen amfúra, meg agyagedény, meg pénzérme, meg ilyen forrásokból próbálja az ember ugye összevadászni, hogy összeilleszteni a valóságot, mint egy puzzle-t.
És hát ebben a versenyben Anglia meg kifejezetten elő is áll, mert hogy meg még durvább összeomlás volt.
Hát a legdurvább az egész nyugat-római birodalomban. Hát a hasonló összeomlás Észak-Gallia területén volt, mert...
Igen, és mondjuk ehhez képest például Spanyolországban a vizigótok egy évszázadig ugyanig uralkodtak, meglehetősen sok írásos emléket hagytak, miután ugye a muszlimok elpusztították őket.
De minden esetre, tehát ajánlani természetesen tudjuk a sorozatot többokból is, ahogy mondtuk.
Nekem kimagasló az, hogy a karakterek milyen jók benne. Tehát, hogy most én alapból szeretem ezt az időszakot, tehát, hogy szerintem egy nagyon érdekes korszak azok miatt, amiket beszéltünk, és úgy játszik az alkotói szabadságával, hogy nincsenek benne ilyen négernői árlok, meg ilyenek, mint a vikingekben, tehát, hogy abszolút vicc kategóriába fordul át az egész, hogy hú, milyen diverzek voltak ezek a vikingek.
Hát mondjuk abba bele lehet kötni, hogy a Valhallát úgy ábrázolja a film, hogy ott van Brida, noha, ezt pontosan tudjuk, hogy semmilyen forrás a világon nem utal arra a viking korból, hogy a viking hit szerint nők Valhallába kerülhetnek. Nem kerülhetnek sajnos ez a helyzet.
Hát ez egy progresszív vikingeket mutat be, ahol már a nők is oda kerülhetnek.
Hát ilyenek vannak a sorozatban, de ezek szerintem...
Jó, hát ilyen eretnek történészek szerint a Shield Maidenek se léteztek, csak ilyen...
Na hát.
Ilyen gazdag nőket eltemettek ilyen harci felszereléssel, hogy még gazdagabbnak tűnjenek, nem tudom.
Meg hát most a vikingek is kitaláltak dolgokat, most ezen ne lepődjünk meg, tehát mondjuk a mai ember kitalálja a Marvel kapitányt, meg a Wonder Woman-t.
Ők hát, meg a valkürökre recskáztak éjszakánként.
Hát meg kitalálták a valkürőket, meg most...
Igen, hát egy másik problémája a korabeli forrás, ennek, hogy mivel nagyon kevés van, ezért még összehasonlítással sem nagyon lehet kiszűrni azt, hogy mi benne a kitaláció, meg mi a ilyen szex elvonástól szenvedő szerzetesek hozzáköltése, hogy hú, nagy dudájú nők harcoltak ott a harctéren, és ott lobogott a csöcsük, miközben szekercével aprították a angolszászokat.
Ugye, olyan krónikák vannak, amelyek szerint, hogy amikor lerohantak valami viking települést, akkor ugye a végén, mikor már minden veszve volt, akkor valóban a nemzetségből a nők is szekercékkel, meg kardokkal nekirontottak az ellenségnek, de ami igazából a ritualizált öngyilkosság egyformája volt. Tehát
most hát ez... jó, most a egri várvédőnők is harcoltak a törökök ellen, ez nem jelentette azt, hogy várfüzek léteztek, akik így egész életüket abban töltötték, hogy végvárakban harcoltak a török veszedelemmel szemben. Most ez lenne a megfeleltethető ennek.
Igen, tehát ha valaki nem tudná, a középkori három részre szakadt Magyarországon nem voltak várfüzek, és a... A harcba vetésükből nem csináltak hagyományt.
De a szükség szülte igazából, mint hogy mondjuk a szamuráj nőknek is a harci részvétel az általában abból ered, hogy a férfiak valahol máshol katonáskodtak, amikor megtámadták
őket. Hát igen, meg ugye a szokásjog elvárta ugye a szamuráj feleségétől meg lányától, hogy ne essenek fogságba, hanem lehetőleg halljanak meg, hogyha arra kerül a sor. Hát a vikingeknél ugyanez érvényesült, tehát ugye fogságba esni az objektíve is rossz volt, meg azért ugye egy szégyenletes hát, dolog.
Meg nőként ugye tudjuk, hogy másokból se volt egy jó ötlet fogságba esni. A korabeli patriarchális társadalomban, amely a beleegyezés nem tekintette szükségszerű lépésnek a szexuális igen. aktus előtt.
Tehát, hogy... Például felkérnek arra, hogy hajj meg a törzsfővel, aki éppen, igen, szóval...
Ezt a szükség szülte, a japánoknál is már csak utólagos belemagyarázás, hogy hú, a becsület nem engedte őket, hogy izé, hát ők is tudták, hogy fogságba esni nem egy kurva jó dolog. Európában ugye azért volt másabb, mert ott, ha nemes voltál, akkor legalább úgy azért esély volt rá, hogy jó pénzt adnak érted, és akkor kiváltanak. De hát ezeknél a kultúráknál, ahol a fogolycserének úgymond nem volt hagyománya, minek estél van a fogságban. Tehát igen, legjobb esetben kivégeznek, rosszabb esetben a kivégzés előtt kapsz mást is. Tehát, hogy...
Hát középkori Európában ugye a lovagok nem törekedtek arra, hogy egymást megöljék, tehát hogyha a lovag megadta magát, akkor csak fogságba ejtették, és aztán a család jó esetben kiváltotta. Na.
Hát mondjuk volt, amikor az évtizedekbe tellett. Mondjuk Azsinkur után is az orleáni herceg itt pár évtizedet eltöltötte az angol királyi udvarba. De ezt nem úgy kell elképzelni, hogy ott a tömlöcbe ültek, hanem akkor nem. Ilyen kvázi vendégként ott voltak, ettek, ittak, meg igen. szórakoztak.
Igen, tehát a fogságba ejtett lovagokat nem sütögették izóvasakkal, meg nem tépték a körbüket, meg ilyesmi.
Még ha mondjuk vikingként, vagy japán szamurájként, vagy bárki másként estél fogságba, akkor,
hát akkor...
nem maradt át a semmi, hogy ott nem leszel mondjuk élve megfőzve.
Tehát ebben a sorozatban szerintem egy ilyen átlagos történelmi művetségű ember nem fog kivetni dolgot találni, ezt mondhatjuk. Tehát azért...
Abszolút. Nyilván előnyére válik az, hogy valóban egy ilyen nagyon képlékeny időszakban játszódik, hogy így fogalmazzunk, tehát hogy sok minden belefér. Alapvetően arra, hogy ne legyen kirívóan történelmi, mert nem nagyon ügyeltek, én azt látom.
Igen.
És hogy jót tett neki az, hogy nem egy ilyen amerikai szuperprodukció, ahol mindennek muszáj nagyon monumentálisnak, meg nagyszerűnek lenni.
Még a létszámok is realisztikusak, mert mondjuk 20-30 hajóval érkezik egy ilyen portyázós sereg. Hát ekkorák voltak ezek a seregek. Sőt, valamikor kisebbek.
Egyébként a harcászatot is úgy többé-kevésbé pontosan mutatja be. Egy dologtól nem tud elszakadni ezek a hatalmas, kaotikus tömegcsaták. Ilyen, amikor a szabadon vágja mindenki egymást, meg üti-vágja, az akkor volt, amikor az egyik sereg elkezdett futni, mert akkor ja, utána vetették magukat, és lekaszabolták, akit tudtak.
De akkor a másik sereg, ahogy mondod, futott, tehát azért úgy...
Futott, tehát nem az volt, hogy így össze-vissza harcoltak meg egy gigantikus kavalkád. Hát, hogy a középkori harcászat az nagyon szigorú, kisegységeken alapuló összecsapás volt, és nyilván el kellett az kerülni, hogy összekeveredj az ellenséggel, mert egyrészt akkor onnantól kurvára funkcionótlan vagy, mint katona, tehát, hogy most csapkozz jobbra-balra, de nem lehet téged előre küldeni, hátra vonni, akármi. Másrészt nem voltak egyenruhák, tehát hogy te mi a tököm alapján tudod eldönteni, hogy a körülötted álló négy ember az most barát vagy ellenség. Tehát, hogy ez nem, ilyen nem volt. A íjászok alkalmazása is egyébként szerintem pontosan meg van jelenítve, tehát hogy ezek a gigantikus nyílzáporok nincsenek, olyan sok sorozatban van az, hogy itt lövik egymást, mint a hülyék, és mintha nem lenne holnap. Hát az íjászokat alapvetően arra használták, hogy meggyengítsék az ellenséges seregnek a stratégiailag fontos pontjait. Mert ahova lőttek, akkor ott ugye széljebb kellett húzódni, ugye, vagy a szép húzódni, hogyha pajzsfalba álltatok, hogy vigyetek a nyíltól, az nem tudok mozogni, le lehetett kötni, vagy ha ilyen könnyebb fegyverzeti volt, akkor meg lehetett tizedelni, és akkor ott könnyebb áttörni. Tehát, hogy alapvetően a középkori hadászat azért ez nem ez a oda megyek és ütjük egymást, amíg bírjuk. És sajnos ettől annyira nem tud elszakadni a film, megértem, hogy ez kurva látványos, csak hát, ha belegondolunk így, nem túl funkciós.
Meg az egész környezet is ugye realisztikus, tehát hogy koszosak, piszkosak az emberek, szegények, tehát ez...
Igen, meg úgy próbálták azért tényleg ilyen erdős, mocsaras valaminek bemutatni Angliát. Nyilván azt jelenti, hogy nem a mai Angliába forgatták rá egy részét valószínűleg.
És biztos mondani, egyébként nagyon nagy részét Budapesten forgatták. Azt hiszem, hogy Etyek, de mindesetre úgy szerepel, hogy Budapest, tehát van egy magyar kötődése is a készülésének, legalábbis.
És azért is előnyére válik az angol száz szemszög, mert hogy amit a vikingekről tudunk, azt sorban az ellenségeik jegyezték le. Igaz, hogy felhasználták a mindenféle szagákat, meg ezeket, amikhez így hozzájutottak valahogy, de hát ugye a vikingek nem egy írás hát alapú nép voltak, nem írtak magukról, hanem mások írtak róluk. És nyilvánvaló, hogy az a kép, ami bennünk a vikingekről él, azt nem a vikingek mondták magukról, hanem mások róluk. És ebből a szempontból szerintem jót tesz a sorozatnak, hogy nem a vikingek benne a főszereplők, hanem az angol száz szempontot mutatja be. Mint hogy mondjuk a angol száz krónikák, amik alapján dolgozni lehet, szintén az angol száz szempontot mutatták benne az egész kérdésnél. Tehát egy ilyen meta szempontból is szerintem ez egy jó döntés.
Igen. Másrészt például, hogy a vikingeket nem úgy mutatja be, mint egy ilyen mindenkit legyalogoló, ilyen legyőzhetetlen hadigépezetet, mert nem az volt amúgy. Tehát a vikingek is vereséget szenvednek, visszamondom.
Bőven sokszor, persze.
Bőven sokszor, igen.
Nem az a képke, hogy ilyen bennünk róluk, hogy ők hogy oda mentek valahol, és akkor mindenki összeszarta magát, és így harcol nem is kellett már, hogy neki megadta magát.
A mindenki összeszarta magát része a dolognak, az mondjuk a szerzetesek meg a papok esetében nagy részt igaz volt, és pont ezért kicsit torzak utólagos képünk ugye a vikingekről, mert a nagyon bozasztó leírások a vikingekről jelentős részben szerzetesektől és papoktól származnak.
Hát ez akik... érthető, tehát ott ülsz egy kolostorba, és egyszer csak jönnek ilyen szakállas fickók, és követelik a gyertyatartókat, meg a szent képeket.
És pogányok.
Igen, hát, tegyük hozzá, igen.
Egyébként az egész sorozat meg a film ott van a Netflixen, ahogy ezt elmondtuk, ugye viszonylag ugye friss a termék, ugye április-májusban jött ki a film.
Ami lezárja, hát gondolom ez ilyen költségvetési meg egy évhokból lett film, mert amúgy egy záróévad jót tett volna ennek az egésznek. A film egy picit sutának érződik több helyen.
Hát sok minden történik.
De ennek a Ethelstan karakterét kéne jobban kifejteni, de igazából egy ilyen tévejgő buzi képet hát, rajzolódik igen, ki, aki igen. Így... jaj, ne, most mit csináljak? Jaj, biztos nem árulnál hát aki, engem, mert szeret.
Igen. Aki vezekelni akar azért, mert buzi, de aztán meg ugye egy...
És azzal vezekel, hogy másokat hódít meg, igen.
teológiailag nem vagyok olyan képzett, de a keresztény tanok között nem szerepel ez, hogy így a jó cselekedettel így clearingelted a bűnödet, szóval...
Hát meg a teológiai irodalomban sem, tehát hogy egy dolog, hogy a Bibliában nincs leírva, de nyilván a teológia sok minden olyat kitalált, ami... Nincs konkrétan leírva a Bibliában, de levezethető belőle, ugye?
Igen.
Szent Ágoston, Szent Tamás, ezek ugye sokat okoskodtak, és hát ugye ebbe sincs olyan, hogy, tehát, hogy sőt, hogy az egyháznak az az állás, hogyha vannak halálos bűnök, amikor a feloldozást kell kérned, különben hát elkározik a lelked, tehát lehetsz te mellette szent ember is, hogyha bűnbe élsz egy ilyen halálos bűnben, akkor reszeltek ez van.
De minden esetre, ahogy manipulálják a tesztent, az jól el volt találva, az ötletes volt, úgyhogy...
Összességében én is úgy gondolom, hogy ez egy nagyon jó feldolgozás ennek a viking időszaknak. Én nem láttam vikinges sorozatot végig, csak részeket belőle. Nekem ez alapján sokkal meggyőzőbb a Last Kingdom. Ezt ugye végig is néztem, tehát itt a különbség érzékelhető. De ez nyilván személyes preferencia lehet, hogy ugye ízlések és pofonok, másnak más tetszik. Nekem alapvetően a korszakot ez nagyon jól bemutatja. Törekszik arra, hogy azért úgy ha még sok művészi szabadsággal is, de úgy hiteles alapokon álljon. Ahogy mondtam, a karakterek nekem nagyon tetszenek benne. Ugye mondjuk Heston karakterét is megemlíthetnénk itt röviden, aki egy ilyen...
Hát nagyon tipikus viking.
Ilyen lóbaszú viking, aki gyakorlatilag egyetlen egy érzelem, amire képes az a kapzsiság. Egy eléggé diszfunkcionális személy ennek ellenére, aztán a végén ő is úgymond feloldozást kap a vétkei miatt, amikor megvédi a titkukat. Tehát, hogy érdekes karakterívek vannak benne, és nagyon olyan karaktert, akinek nem lenne szerepe vagy funkció, nem éreztem. Egy-kettő van, aki ilyen, de ilyen nagyon tényleg jelentéktelen karakterek, akik így ott vannak, de nem sok vizet kavarnak. Tényleg még ilyen testőrök, meg ilyen hasonlók is azért kapnak szerepet benne, tehát úgy gondolom, hogy ez a része nekem nagyon tetszett, és sajnálom, hogy nincs több hasonló produkció manapság.
Tehát, hát hogy... nincs, igen. Elég sok történelmi korszak van, ami elbírna egy ilyet. Most fantáziálhatnánk arról, hogy ilyen sorozatot csinálhatnának mondjuk a kis királyok koráról Magyarországon.
Érdekes lenne csak.
Nem úgy csinálják meg, mint az aranybullát.
Hát,
lehetőleg.
Az aranybulla az mekkora egy szégyen volt. Nem is értem, hogy gondolták. Tehát, hogy... Ez az egész, hogy bemutatta ilyen 80-as évek.
Vagy ott van a Mohácsi csatától a, ugye a Buda bevételéig, az a tizenvalahány év, hát arról siván szólhatná egy sorozat. Szapolyai meg a Ferdinánd, a többi, a törökök. Tehát persze, tehát egy csomó ilyen potenciális téma van. És sok ilyen sorozatról én sem tudok, tehát...
Én nem... De nem csak Magyarországon lehetne ilyet, tehát hogy nem tudom, akár a Sforza család története mondjuk egy hasonló epikus mű lenne, mondjuk olasz köretek között, vagy nem tudom, a német-római birodalomnak a aranykorá, mondjuk Barbarossa idejére rakni egy ilyen sorozatot, tehát rengeteg olyan téma van, amit egyébként fel lehet dolgozni hasonló részletességgel és epikussággal, és szerintem lenne is rá igény.
És azért nem egy hűde marha nagy költségvetésű ez a sorozat se, tehát nem azzal,
nem.
Nem azzal próbál kitűnni, hogy...
Igen. Ugye látszott, hogy volt néhány szett megépítve, és így ezeket használják állandóan.
Hát jó, mondjuk nem volt egy olyan marha egzotikus táj az a Közép-Anglia, tehát...
De összességében szerintem ez az, ahogy ma a szórakoztatóiparnak ki kéne néznie. Nem kellene neki csiliárdos, ha most mondjuk ránézünk egy Disney Plus sorozatra, a Szóka vagy bármelyik egyéb. Hát körülbelül annyiba kerül egy sorozatot elkészíteni, mint egy játékfilmet kerülne, és nincs annyi bevétel, mert itt ugye eleve nincs pozi bevétel, hanem abban reménykedhetsz, hogy az eddigi feliratkozókat megtartod, vagy még újabbakat bevonzol. Most ehhez képest ez kurva költséges. Olyan a Netflix is ott basztaná az üzleti modelljét, hogy amikor rohadt sok pénz bejött, mert ők voltak az első ilyen streaming szolgáltató, ami megjelent a piacon, akkor elkezdték szólni nyakló nélkül mindenféle fos projektre, most legyünk őszinték, tehát hogy ami kutyát nem érdekli. Ezzel egy sorozatot kaszáltak már ele miatt, és most, hogy már komoly verseny van jelen a piacon, nagyon szarul válnak pénzügyileg a Netflixnél. Tehát, hogy nem gazdálkodtak jól azzal a pénzzel, ami nekik jutott. Mert egyébként, ha ilyen hasonló sorozatokra költik, amik nem túl költségesek, nem az van, hogy egy film árát elszórod egy olyan produkcióra, ami nem hozza vissza azt értelemszerűen, hanem mondjuk annak töredékéből készítesz egy jó sorozatot, de tényleg okosan megírva, megfelelő praktikus effektekkel, ami tényleg nem túl drága.
Kicsit rágni kell a ceruza végét, ahogy régen mondták.
Hát, igen, tehát hogy bele kell tenni az észt, nem csak a pénzt, és szerintem ezt nagyon jól csinálta ez a sorozat. Hát, és abba bízok, hogy most, hogy ezek a folyamatos bukások ott vannak, akár a Disneynél is, akár máshol is, hogy a csillió befektetett dollár nem hozza vissza az értékének hát a töredékét se. Előbb-utóbb újra fel fogják fedezni, hogy így is lehet csinálni sorozatot meg filmet. Igen. Nem kell csillogni a napfénybe a páncélnak, hát amit viselnek, hanem...
Előbb-utóbb el kell kezdeni észszerűen gazdálkodni. Sajnálatos módon.
Igen. Hát a szórakoztatóiparban ez egyértelműen megbizonyosodott, és úgy gondolom, hogyha ilyen jellegű produkciókra állnak be, ami okosan van megírva, aminek nem az a célja, hogy téged, mint nézőt baszogasson, hogy te milyen elmaradott, patriarchális, csökevényes, nem tudom mi vagy, hanem tényleg egy történetet akar elmesélni, és azt maradéktalanul megteszi, akkor szerintem ez egy jó irány.
Nos, tehát a leckét minden esetre itt ugye feladtuk nagy elánnal, hogy még kéne ilyen sorozatokat csinálni, ugye emellett az álláspont mellett kitartunk.
Reméljük, hogy sok producer és egyéb filmkészítő szakember hallgat minket.
Nagyon remélem én is. Úgyhogy köszönjük a figyelmet és a legközelebbi viszonthallásra.
Viszonthallásra.